lehet kirukadsebb, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kipereg, hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy az a var, majd ez a három ember válaszol, amire akar, vagyis amire van ideje, hogy az éterbe kitegye, és csökkenjen a kérdés halom, pont ez a csúnya rossz majom, ó.
Szervusztok, drága hallgatók, ez itt a Csúnya Rossz Majom Podcast, ahol a hallgatók által beküldött kérdésekre válaszol három életben edzett és tűz alatt hajlított fiatalember.
Többet készülj máskor erre a dicséretre.
Ez most egy másik podcast?
Ez egy másik.
Ez egy másik podcast, arra rájöttünk, hogy lesz egy másik cím ennek a podcastnak néha, amikor többségében lesznek a női témák. Akkor mi lesz a podcastunk címe?
Ingyen kézkrém?
Nem, ajándék kézkrém. Nem.
Ajándék kézkrém.
Ajándék kézkrém.
Ó, hogy elszúrtam már most.
De lehet, hogy ajándék testápoló kellene legyen, és akkor az olyan kétértelműbb.
Nem, ez így hangzik nagyon szépen, hogy ajándék kézkrém.
Jó. Jó, de most ez nem az ajándék kézkrém, hanem a Csúnya Rossz Majom, ahol tehát a hallgatók által a csúnyaroszmajom.hu segítségével beküldött kérdésekre válaszol ez a három életben edzett, tűzben hajlított. Ne kanyarodjak ide vissza többször. Ne. Elmondom inkább, kik ezek az emberek, akiket az élet edzett és tűz hajlított. A kör alakú porond egyik pontján, egyik kör kerületi pontján, ott. Mr. Univerzum látható.
Azt a mindenség itt.
Bár inkább csak hallható, míg a másik pontján azt a mindenségizik. Dr. Egri János doktor.
Annyira örülök, hogy itt lehetek.
És én magam, FX Mester is nagyon örülök, hogy itt lehetek.
Hát ez csodálatos, hát, nagyon szép.
Én is örülök.
Nem mellesleg ez az 55. adásunk, ami hát az a nagy öröm ért minket, hogy egy Fibonacci szám sorszámú adásban vehetünk ma részt.
Ritkaság az ilyen.
Nem annyira ez a 10. Fibonacci szám, de nem tudom, mik azok. De biztos tudod.
És akkor, ja, mind a 10 volt, mert sorba haladunk, jó? Jó.
Igen, 2, 3, 5, 8.
Igen.
13, 21, ilyenek. Ezek a Fibonacci számok, ha jól látom, akkor valahogy a négyzetekkel van ez kapcsolatban.
Semmi köze a négyzetekhez, hát a megelőző két szám összege.
Ja, tényleg.
Mindig a megelőző.
De attól...
A megelőző Fibonacci szám összege, vagy a megelőző két szám összege?
A sorozat
Fibonacci.
Úgy adja ki a harmadik elemét, hogy a megelőző kettő összegét veszik.
Tehát az sorozat. Értem. Nagyon jó.
Igen. De ez egyébként azt eredményezi, hogy egy ilyen táguló csigavonalba lehet tenni azokat a négyzeteket, aminek az oldalhosszúsága a Fibonacci szám.
Bizony. És a Fibonacci sor például arról is nagyon híres, és gyönyörűségének egyik forrása, hogy a természetben is sűrűn előfordul. De erre nem érkezett kérdés, úgyhogy ezt most nem bontanám ki.
Nem.
Hát nem, de ugye az 55-ös számról a kérdés default.
Én sokat készültem az 55-ös számról. El tudom mondani, hogy van 55-ös számú busz.
Hát ezt nem gondoltam volna.
Hát ez majdnem
olyan. Gyerekkorom legfontosabb viszonylata.
Tényleg.
De én mindig az 55-össel jártam. Nagyon sokat.
Akkor hadd kérdezzem meg
akkor még egészen máshol járt.
Hogy milyen viszonylatban közlekedik?
Hát amikor én gyermek voltam, és nagyon sokat jártam vele, akkor az Óbudán a Flórián téren volt a végállomása, ez egyik, és a másik a Népligetben, a Ferencváros szélén. Jó. Már erre a Népligetre nem vagyok 1000%-ig tuti.
Hát ez keresztül ment az egész városon.
Keresztül ment az egész városon, és ezt most még hatványozottabban csinálja, mert most megy ki az M5-ösön, nem is tudom, meddig, sokáig.
Elég, ha annyit mondok, hogy a menet ideje 44 perc.
Ó, az is de szép. Tehát 55-ös busznak 44 perc a menet ideje. Hát valami 33 is van biztos.
Zebegénybe lejutok annyi idő alatt vonattal. Nagyon jó.
De milyen 55-ös számunk van még?
Te jössz, aztán én még egyet bevállalok.
Hát az én számom az majdnem nagyon szuper, de bizonyos értelemben tényleg popkulturális értelemben nagyon szuper. Volt egy viszonylag hosszú időszak az Egyesült Államok életében, konkrétan 1974-től 87-ig, amikor 55 mérföld per óra volt a maximális sebesség, amit megengedtek a közlekedéshez. És így aztán született egy olyan dal is, mégpedig Sammy Hagernek a tollából. Azt ismeritek ezt a csávót? Sammy Hagert?
Nem.
Egy ilyen szőke göndörített metal gitáros. Tudjátok, ez amikor a Kiss volt, meg
hát azért
a,
szőke göndörített metal gitárosból azért volt egy olyan 40-50 darab.
Igen, na erre gondolok, hogy ő is egy ilyen fickó, aki, hát arra már nem emlékszem, hogy minek volt az énekese gitárosa. Azt tudom, hogy saját jogán is, tehát szóló énekesként is működött. Na, és neki volt egy I Can't Drive 55 című száma, mi szerint ő nem tud annyival menni, amennyi a sebesség határ. Aztán felemelték ezt a határt, mert nagyon kevésnek érezték.
Én 6 könyvet is találtam a magyar szép irodalomból, amiben nek a nevében szerepel az 55 szó. Méghozzá az 55 év a szószéken beszédgyűjtemény, melyből 6 kötet jelent meg eddig. és Horváth Barna, református lelkész, Borsodi Esperesnek a válogatott prédikációs gyűjteménye, melyet kiadott fia, Horváth Barnabás Dávid. Kinek és a neve 55, ismerős lehet?
Igen. 55 darabból fog állni a sorozat?
6-ból áll, sajnos.
Ja, most vége is van?
Igen, 6 darab, 6 kötet pontosan. És mind a 6-nak úgy kezdődik a címe, hogy 55 év a szószéken, utána van egy kis vonalka és egy római szám.
Uh-huh. A vonalka az egy kötőjel, ugye?
Egy kötőjel, igen. De nem is ez az érdekes, hanem a kiadója és a fia egy igényes rockzenész volt a Debreceni Egyetemen, kinek volt egy együttese is, melynek neve Calandra volt. Ami pontosan ugyanúgy hangzik, ugyanolyan hangzású zenét játszott, mint az összes egyetem koleszának a rock együttese. Pontosan ugyanolyan, de ők voltak a debreceniek.
Nagyon jó.
Hát ennyit.
Nagyon jó. Én ehhez képest csak azzal a kevésbé érdekes ténnyel tudok előállni, hogy az Elizé palota Párizsban annak a házszáma 55-ös. Rue de Fambo Saint-Honoré 55-ben található az Elizé palota.
Jó, nem hagyom, hogy tied legyen az utolsó szó. 55 éve halt meg Márton Áron. Na?
Ki az a Márton Áron? Hát, na jó, tényleg, de te ilyen tényekkel dobálódzunk.
Márton Áron rézágyója.
De ja, tényleg, akkor az, onnan volt ilyen ismerős. De hát ez legyen pár baj, akkor van egy albán napilap, aminek Gazetta 55 a címe.
Jó, akkor lecsapom. Hófehérke és az 55 törpe.
Olyan nincsen. Én azt én mondtam volna, ha van nem, olyan. Nincs.
Igen,
ezzel
igen.
Szemben természetesen közismert az a mesegyűjtemény, melynek címe az Alibaba és az 55 rabló.
Ó. Oh. Na.
Na jó van, kezdjünk bele a műsorba. Pontosabban, hát doktor úr klassz lenne, ha belekezdhetnénk.
Az első kör.
Az magától értett.
Valamint van egyébként még az 55 kis malac, de most nincs erő arra, hogy az 55 kis malac nevét elsoroljam. Az első 3-ét tudom. Nyifi, nyufi, nyafi. Majd egyszer elmondom a többit.
Jó, ennek egy külön adást szentelünk majd az 53 magyar kismalac címűt, de ez még most nem aktuális.
Új, jövő héten 56
ellenben
lesz.
Hmm. Oh. Igen.
Jó, nem szólok bele többet.
Reméljük csak itt nálunk, nem az Egyesült Államokban. Bocsánat, megyünk tovább. Tehát a szolgálati közleményekkel kell kezdjük, ahogy mindig. Itt ugye a hozzánk intézett kérdések, kiegészítések, segítő szándékú vagy jobbító szándékú üzenetek jönnek. Az elsőt Lápsó küldte, és azt írta, lehet-e beszélgetni a legjobb rajzfilmekről dr. Bubó említése nélkül? Jogos, hiszen múltkor a kedvenc rajzfilmjeinkről beszéltünk, és nem említettük meg dr. Bubót.
Hát ezek szerint
de nem ez volt a címe, ugye?
Nem dr. Bubó volt a dr. Bubó.
De az volt, biztos az volt.
Vagy nem valami igen? Madaraknak fogsor, vagy nem, ilyesmi nem, volt nem. A címe.
Nem lehet, hogy doktor, az a főcím, doktor Bubó kalandjai, vagy valami ilyesmi.
Hát ilyesmi, én is azt gondolnám, de sajnos most nem jut eszembe. Lehet, hogy doktor Bubó volt a címe, Hát biztos. Enélkül beszéltünk róla, de helytelenül, mert én például szerettem nagyon Dr. Bobot.
Én is.
Csak most nem jutott eszembe. Jó, mehetünk tovább. A Hangolódó 32 írta, egy podcast nyers hanganyagával mik a legfontosabb teendők, és hol tanulhatjuk azt meg? Szerintem ezt nem válaszoljuk meg, nem?
De akkor miért olvastad föl, drága szerkesztő úr?
Hát, hogy üzenjek Hangolódó 32-nek, hogy a Google-on nagyon-nagyon sok jó találat várja azt, aki egyébként így szövegeknek a hangkezelésére érdeklődik.
De ez most gonoszság? Ez így nagyon nagy gonoszság. Felolvastad szerencsétlen kérdezőnek a kérdését, és aztán azt mondjuk, hogy már pedig erre ma nem fogunk válaszolni.
Hát arra gondoltam, ez így segíthet minden kérdésfeltevőnek, hogy jól be tudja lőni, hogy mit érdemes, és mit kevésbé küldeni. Na jó, de egyefene igazad van, meggyőztél, gyorsan mondjuk el, hogy mik a főbb teendők egy nyers hanganyaggal.
De erről egy óráig lehetne beszélni, szerintem hagyjuk.
Igen, de én össze tudom foglalni 20 másodpercben
akkor
is.
Akkor gyerünk.
20 másodpercben?
Igen, kezdődik.
Jó, egy monó sáv kell, hogy legyen esetleg több sávból. Ezt először Trunkit Silence segítségével kivágjuk belőle a felesleges
zajokat. Szakítsuk meg ezt
nem
a félrevezető
csendeket.
Közlést, hagyjuk már ezt. Azt hittem, hogy komolyan fogsz válaszolni.
Köszönöm szépen a 20 másodperces.
Dehogy pedig innen már csak az lett volna, hogy a kompresszort rá kell még engedni.
Dehogy vágjuk ki a szüneteket az Isten szerelmére.
Sőt,
hát csúnya rossz majomban kivágjuk.
Hát nem, én nem vágom meg ki, hanem te vágod ki.
Igen, igen, igen. Nem is én sem vágom ki, hanem az Audacity című csodálatos program egyik filtere magától rövidíti meg azokat.
Be fogom írni az Audacity fejlesztőinek, küldök egy e-mailt, hogy vegyék ki ezt a funkciót belőle, mert van majdnem olyan káros, mint a Facebook.
Mondjuk akkor azt, hogy ez egy opcionális lehetőség. Én azt gondolom egyébként, hogy az ilyen stúdióban felvett beszélgetésekben egy hosszú csönd az zavaró, már csak azért is, mert nem társul hozzá az a vizuális inger, hogy látom, hogy gondolkodik a drága beszélő.
Szerintem pedig egy hosszú beszélgetésben, ha néhány hosszú csend, az kifejezetten gyönyörűséggel tölti el a hallgatót.
Hát ez egy feltételezés, amit sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudunk.
Pont ugyanúgy, mint az előző megjegyzés esetében.
Ja, az igaz, azt valóban.
Na akkor most tegyünk be egy nem kivágott csendet.
De ki fogja vágni, nem tud olyat csinálni, hogy egyet benne hagy.
Sajnos az automatának nem tudjuk. Esetleg olyat lehet, hogy
jó, ez viszont, valóban idegesítő.
Ugye?
Ugye, ugyanez van a csönddel is, pont ugyanez.
Van még egy ilyen meta kérdésünk közve egy kanyónétől, miszerint mi a hatása annak egy podcast minőségére, ha a műsorvezetők adás alatt tudnak böngészni az interneten?
Katasztrofális. Hát
hallani a kattintgatásokat.
De amikor telefonon tudnak böngészni, akkor nincs kattintás.
Akkor nincs, akkor csak hallani, hogy gondolkodnak, odafordulnak. Én nem szeretem igazából. Úgy érzem, hogy nem rám figyel, vagy nem nekem, mint hallgatónak mondja, hanem így csak van. Így mellé beszél. Pontosan. És ez rossz érzés.
Meg két útja módja van annak, hogy el tudjuk kerülni az adás közbeni googlizást, vagy készülünk adásra, vagy pedig azzal a tudásanyaggal dolgozunk, ami megvan a fejünkben.
Vagy googlizunk.
Vagy nem googlizunk.
És akkor szabad improvizálni, és az improvizációt szabad kiegészíteni információval.
Tényleg csináljunk már egy ilyen adást, hogy googlizunk közbe veszettül.
Mind a hárman?
Mind a hárman, minden kérdésre.
De mindig, hát most is szoktunk, csak ritkán.
Én nem szoktam, egyszer sem.
Különlegesen szükséges
esetekben. Soha szoktam. Egyetlen másodpercig sem kerestem az interneten adás közben.
Mr. Univerzummal azért már megesett.
Hát én inkább előtte kiteszek tabokat, hogy fel tudjam olvasni. De nem szeretek keresgélni.
Észrevettétek, hogy a mai adásban eddig még egyetlen egy kérdésben sem értettünk egyet?
Igen, igen.
És az, hogy még egy kérdés sem merült föl eddig.
Hát mert ugye ez a szolgálati közlemények rovat. Most jön két nagyon hosszú kiegészítő extra információ.
Na, eközbe kell böngészni.
Na most akkor ti böngészettek, addig én elmondom. Az egyik, amihez nagyon sok extra infót kaptunk, az a miért lángol az autó kipufogója című téma volt, amiről a múltkor beszéltünk talán, és én azt állítottam, hogy amikor nitróval növelik a sebességet, hát nem egészen ez a helyzet. Egyrészt van egy anti-lag system nevű turbó késés kiküszöbölésére szolgáló rendszer, ami pont azt tudja, hogy adott esetben lángok csaphatnak ki a kipufogón. Egyébként pedig, amikor azt a bizonyos nitró gombot megnyomják az amerikai filmekben a műszerfalon, akkor nem nitroglicerint, hanem dinitrogén oxidot fecskendeznek be.
Igen, ez a múltkori adásban, amikor mondtad, hogy nitroglicerint juttatnak be a rendszerbe, én már szerintem harmadszor vagy negyedszer fordult elő velem, hogy az irántad érzett mérhetetlen tisztelet akadályozott meg engem abban, hogy felkiáltsak, hogy az nem lehetséges.
Hát de pont.
Pedig milyen igazad lett volna.
Mert hát a nitroglicerint azért, én azt javaslom a hallgatóknak, hogy semmilyen formában ne jutassanak be semmilyen rendszerbe.
Jó, de a benzinre is ezt lehet mondani, az is robban, mindenféle baj van vele. Csak ügyesen kell használni.
A nitroglicerin már szobahőmérsékleten, és ha egy kicsit összerázzuk, attól is felrobban.
Igen, igen.
Hát valóban egy rázkodó, gyorsan közlekedő, forró autóban semmiképpen én sem alkalmaznám.
Gimnazista korom egyik kedvenc könyve, a Félelem bére, az pont erről szól.
Az könyv, az nem egy mozifilm?
Mozifilm is, de előbb volt könyv.
Jó.
De nem csak erről, vagy csak erről, a nitroglicerinről?
Hát nitroglicerint kell szállítaniuk egyik helyről a másikra teherautókkal.
Ja, tényleg. Jó, szóval most már ezzel is okosabbak vagyunk, köszönjük szépen Cazériusnak és, vagy Kazériusnak és Attilának a kiegészítő információkat. Illetve még egy ponton kerültünk javításra, nem is javításra, inkább a dicséretet kaptunk Matyitól, aki a naprendszer bolygóinak egységben való keringéséről írt még nekünk. Azt írja, hogy öröm volt hallgatni, hogy a józan és segítségével milyen közel kerültetek a megoldáshoz, ezért az utolsó kirakós darabkát szeretném hozzátenni a képlethez. Képzeljünk el egy naprendszert, ahol két merőben eltérő síkon keringenek a bolygók. Könnyű elképzelni, hogy ütközések és gravitációs egymásra hatások miatt ezek a síkok nem sokára egy, ezen valamilyen eredőjeként kiszámolható síkká állnának össze, és mindenki egy síkon mozogna ezután. Egészen pontosan a naprendszer, de a tejút, a Szaturnusz gyűrű, stb. A perdület megmaradás miatt laposak.
Uh-huh. A biciklikerék.
De még itt hosszan, így van, de hosszan jön még egy fejtegetés, azt szeretnétek hallani?
Én olvastam a levelet, tehát én ismerem az egészet.
Értem, akkor a kedves hallgatókat kérdezem, hogy szeretnék-e hallani.
Szerintem elég
igen. Felzúgott a kórus.
Jó, akkor olvast fel.
Gyorsan. A kezdetben alaktalan porfelhőként létező protonaprendszer, ha nem volt teljesen mozdulatlan, akkor a saját gravitációs központjához képest definíció szerint rendelkezett valamilyen szumma perdülettel. Ezt nehéz volt rajta meglátni, mert csak össze-vissza kovályogtak benne a részecskék, de mint zárt rendszer rendelkeznie kellett valamilyen perdülettel, összességében valamerre forgott. Később a sok-sok ütközés és kölcsönhatás során, amikor például a bolygókká és egy központi csillaggá tömörült az egész, a perdület megmaradás törvénye miatt ez a perdület továbbra is meg kellett maradjon. Mivel a forgás így perdület három dimenzióban mindig egy síkban történik, hogyan foroghatna egy labda egyszerre két irányba két síkon, így a kialakult bolygók is egy síkban perdülnek.
Így van.
Hát, Matyi, igen. Köszönjük szépen. Ez
de szerintem ugyanezt mondtam el én egy héttel ezelőtt. Csak nem ilyen szép szavakkal.
Meg a perdület szót kihagytad.
Igen, azt kihagytam, ettől igen, sokkal igen. Tudományosabb.
Igen, a perdület, mert hogy ilyen szó gondolom nincsen. Vagy hát én
perdület.
Nem szoktam a napi munkám során gyakran használni. A perdület, és a családban egy fizika, sem említem a perdületet.
A perdület az, na jó, mindegy. Jó. Egy fizikai fogalom.
Is.
Tehát, hogy van. Jó.
És igen.
Ugyanúgy van, mint a nyomaték.
Elérkeztünk arra a pontra, amikor már nincs több szolgálati hozzászólás, hanem a kérdések is következhetnek, akár, ha csak nem szeretnétek ti is mondani valamit.
Én szeretnék mondani, mert ha eljutott hozzám közvetett módon egy hallgatói reakció, hogy a múltkori adásban nagyon csúnyán beszéltem a hallgatókkal. Még úgy is, ugye, hogyha a hallgatók nem voltak itt adásban, de leteremtettem őket többször is, hogy hülyeségeket kérdeznek. A mai adásban minden kérdést előre itt most megmondom, hogy minden kérdést imádok. És minden kérdezőt is imádok.
Jó, de jó. Ja. Akkor ma beszerkeztem a csupa egy csillagosokat.
Ahogy eddig is mindig.
A páratlanadások nem, azok ilyenek szoktam. Lesznek. Érdemes a páratlanokat hallgatni.
És mindig a páratlanokba beküldeni a rossz kérdéseket.
Igen, igen.
Na, teszteljük a tűrőképességemet.
Na nézzük, akkor egy villámkérdés gyorsan az elejére. Nem is merte megnevezni magát a kérdező, aki azt írta, adjunk-e barackot a gyerek fejére?
Uh-huh.
Villámkérdés?
Nem villámkérdés
ne.
Ez.
Ne.
Nem? Akkor gondoljuk át alaposabban.
Mert ha villámkérdés lenne, én is azt válaszolnám egyből, hogy ne.
Én is azt válaszolnám, ebből gondoltam, hogy ez lehet akár villámkérdés is, hogy viszonylag nagy egyetértésben azt fogjuk állítani, hogy ne adjunk.
Mert furcsa ez, mert én visszaemlékeztem saját gyermekkoromra. Sőt, az én közvetlen környezetemben is vannak olyanok, akik gyermekkorukban rengeteg barackot kaptak a fejükre. És nem szerették ezt gyerekkorukban, mert ráadásul ez egy kicsit fáj is. Na, hát lássuk be, ez fáj.
Így van.
Egy rendes barack, az fáj. És mégis úgy emlékeztek vissza, mint gyermekkoruk meghatározó élményére. Tehát nem úgy, hogy iszonyatos volt.
Rossz élményére?
Tehát, mint amikor picsárugták őket minden pénteken délután. Nem. Hanem, hogy megszelídül az évek előre haladtával. Ettől függetlenül én mégiscsak azt mondom, hogy gyerekeknek ne okozzunk fájdalmat, még viccből sem.
Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki a barackot, mint jó gyerekkori élmény ápolta volna, és felnőtt korába is igénye lett volna erre.
Jó, akkor legyen villámkérdés. Ne.
Nagyon jó. Akkor viszont most jön egy kérdés, ami meglepő fordulatot tartalmaz, már mint a válasz, de a kérdés hosszú lesz, és kifejtős. Sánta Hintaló első kérdezőn küldte. Az állítólagos nagy gasztroforradalom egyik unalomig ismert fortéja a húsütéssel kapcsolatban, hogy a húsra csak kérget sütnek, annak belseje alig kap hőt, rózsaszín marad. Véleményem szerint az őseink első fontos felfedezése, nem olvasom végig, mindegy, tehát, hogy van benne vannak benne baktériumok. Tatárbiszteket nem kóstolnék, és hasonló véleménnyel vagyok a rózsaszín belsejű sült húsokról is. Van-e ennek a félelmemnek alapja, vagy az a minimális hőkezelés elegendő a biztonságos húsfogyasztáshoz?
Ha múltkori adásban lett volna ez a kérdés, akkor nagyon csúnyán válaszoltam volna.
Na, de akkor most fogalmazd ugyanazt át, aztán jön a váratlan fordulat.
Hát természetesen húsa válogatja, hogy melyik igényel alapos hőkezelést, és melyik hústípus, és milyen előzetes folyamatokon átesett hús nem igényel vagy egyáltalán hőkezelést, vagy minimálisat. Tehát amblok nincs olyan szabály, hogy a húst kell hőkezelni, vagy nem kell hőkezelni.
Mint ahogy a többi ételben is így van, egy csomó ételt teszünk nyersen, pedig ki tudja, mik mászkálnak benne. Például az almákban a muslinca morzsák, nem? Ahogy megbeszéltük.
És még ki tudja, mi minden.
Hát én is pontosan ezt válaszoltam volna, egészen addig, amíg utána nem olvasok.
Hát erre kíváncsi leszek.
Ó.
És kész, figyeljetek, hát az van, hogy akárhol néztem utána, de tényleg akárhol. Igen. Rengeteg cikket találtam, ami azt mondta, hogy hát ezek a félelmek teljesen alaposak. Mert hogy a hús sok értelemben tele tud lenni olyan baktériumokkal, amik nem jók nekünk, kólibaktériummal, meg streptokokusszal, meg ilyesmivel, amik alapesetben a húsnak a felszínén szoktak megtelepedni, de ezek egyébként főleg az ember miatt, például a szeletelésnél, vagy darálásnál, vagy amikor a vágóhídon így azért szurkálják a húst, hogy az antibiotikummal kezelt marhának kicsit puhább legyen a húsa, szóval ott bekerülhetnek a belsejébe. És hát bizony ott azok nagyon jól megélnek, sőt a fagyasztást azt még kifejezetten szeretik is, úgyhogy bizony csak a hőkezelés intézheti azt el, hogy ezek a baktériumok elpusztuljanak, sőt nem csak baktérium jöhet szóba, hanem van valami féregnek a petéje, ami aztán az agyban, meg a nem tudom hol egy ki agy, kell, és ott...
Agyevő baktérium a...
Hát nem, az egyébként ismertebb, tehát nem egy olyan nagyon bonyolult cucc. Szóval a lényeg az, hogy ez bizony jogos, ez a félelem, legalábbis a tudomány mai állása szerint, és ezért változó az egyes nemzeteknek a élelmiszer felügyeletei eltérő fokokat, de azt mondják, legalább 65-75 fokos maghőmérsékleten legalább 3 percig kezeljük a húst, mármint, na szóval értitek, tehát, hogy ott bent is, ahol rózsaszínre sütjük, ott is legalább 60-70 fok, vagy 65-75 fok érje 3 percen át a húst. Amit ez így nem ér, tehát például a carpaccio vagy a tatár bifsztek, ott van esély arra, hogy megfertőződjünk.
Hát óvatosan együk.
Ki vagyok én, hogy tudós társaimmal elkezdjek vitatkozni. Ráadásul ugye ez egy olyan adás, ahol mindenkit szeretek. De azért én meg azt mondom, túl ezen a nem tudom honnan származó információval. Nőklapja kafé, vagy honnan van ez?
Igen.
Szóval, hogy...
Egyrészt onnan, de bocsánat, csak hogy, tehát, hogy ilyen helyekről, meg no salty, meg ilyenek, jó. De ezek többnyire idézik a NABIH-et, meg a FDA-t, tehát az amerikai gyógyszerfelügyeletet.
Jó, én azért azt gondolom ezekről a hivatalok által kiállított, vagy általuk kiállított irányelvekről, hogy ez pont olyan, mint amikor a McDonald's-ban mindenre ráírják, hogy vigyázz forró, meg vigyázz csúszós padló, mert szeretnék elkerülni azt, hogy bármilyen rossz szó érje a ház elét. Szóval én azt mondom ezzel szemben, ami az előbb elhangzott, hogy én viszont igenis figyelembe veszem azt, hogy nagyon sok nemzet több évszázados étkezési hagyományával megy szembe. Ez, ami az előbb elhangzott.
Igen. Igen, igen. Tehát ezek a írások is csak azt állítják, hogy hát van rá esély, és hogy viszonylag sok ételmérgezés szokott történni. Viszonylag sok az nyilván a, mit tudom én, 1000-ből 1 vagy 100-ból 1, inkább az 1000-ből 1-et hinném el.
Meg hát hők,
de hogy megtörténhet.
Hőkezelt húsok is tudnak mérgezők lenni egy idő után.
Minden tud. Igen. De talán éppen ezért van, még azon gondolkoztam, hogy az ismeretségi körömben arra próbáltak ránevelni, hogy a konyhában a húst azt egy külön deszkán vágjam mindig, és legyen egy nyers húsos deszka.
Az minden.
És nem is értettem, hogy miért kell egy nyers húsos deszka. És íme ezért, mert Teddy lesz bacival.
Figyeljetek, azért még én is azt mondom, és azok is, akik esznek bizonyos nyers húsokat, lásd, sushi, nem kell itt tatárbisztekről beszélni, meg nem, de ilyen furcsa dolgokról, hogy azért a húsoknak csak egy elenyésző része alkalmas arra, hogy nyersen együk meg. Tehát a jelentős nyomasztó többségük természetesen csak is hőkezeléssel, vagy valamilyen más előkezeléssel fogyasztható. Tehát nehogy valaki megpróbáljon csirkét nyersen enni, vagy rózsaszínre sütve.
Hát azt nem, de rozé kacsa mellett azt végül is lehet enni.
Azt lehet enni, de csirke mellett nem. Disznót sem.
Disznót sem, de disznót meg is kell sütni rendesen. Mert ott van, a disznóban vannak ezek a fonálféreg, azaz fonálféreg, ez az eszembe jutott. A fonálféregnek a... Jaj, milyen van egy fonálféregnek, amíg még gyerek?
Hát nem tudom, bős állata?
És iskolatáskája.
És iskolatáskája. Igen. És olyan szemüveget tudjátok, hogy az egyik le van ragasztva az egyik oldala.
Jaj.
Az egész kicsi fonálférgeknek, igen, nagyon cukinni ők általában. Petéje van, ez az, vagy petéje? Hát figyeljetek, elfelejtettem, hogy milyen van a fonálférgnek. Mindegy, kedves hallgatók, nyilván kiguglizzák, de mi nem menet közben nem googlizunk, hanem azt mondjuk, hogy azért a többség nem szokott a tatárbisztektől megbetegedni. Én is annyi sokat ettem már, mind tatárbiszteket, mind véresre sütött sztéket. Azt tudtátok egyébként, hogy az nem véres, amikor véresre sütik?
Nem, hát. Az a húsvé.
Mert hogy így van.
Jó, jó.
Rendes magyar nevén mioglobin. Ez az mioglobin.
Na, én akkor azt javaslom mindenkinek, aki kacérkodik azzal, hogy szeretne nyers húst fogyasztani, de nem meri, hogy ha biztos forrásból származik az a hús, akkor egészen bátran egye meg nyersen. Tehát, hogyha az a hentes, és most itt tudnék mondani biztos egy-két hentest, akinek én hinnék az ő helyükben, vagy olyan gyártót, akinek az előre csomagolt tatárbisztekhez készült húsát meg lehet találni mindenféle boltban, az egészen bátran, nyugodtan egye meg.
Ámen. Akkor viszont Miss Cracker kérdésével megyünk tovább, nagyon kíváncsi leszek a válaszaitokra. Mostanában kicsit jobban beleástam magam a bőrápolás titkaiba, és lenyűgöz, hogy mennyire komplex és érdekes. Nagyon élvezem az arcápolási rutinom kialakítását. A kérdésem az lenne, ti foglalkoztok-e az arcbőrötök ápolásával? Ha igen, miket használtok rutinszerűen? Ha nem, miért nem?
Én az Aldi-nak a saját márkás szappanját használom.
Az arcodat is megmosod vele?
Igen.
Értem.
Én még nem kezdtem el, de el kéne kezdeni. Ezek olyan jó dolgok. De tényleg. Most az volt a tapasztalatom, hogy egy jó samponnal hajat mosni, az sokkal jobb érzés, mint egy rossz samponnal hajat mosni. Tehát csak érzetben tök jó. És minek vonjuk meg magunktól ezeket az élvezeteket, ha már kitalálták és csinálják?
Azért, mert szerintem akik azt gondolják, hogy az arcápolás az egy milyen izgalmas és sokrétű foglalatosság, azok beleestek a vegyiparnak a csapdájába.
Akik meg öltözködnek, azok meg beleesnek a divatipar csapdájába. De nagyon mélyen.
De akik meg esznek mindenféle dolgokat, azok meg az élelmiszeripar fogjai.
Hatalmas csapdájába, igen. Aki már vett bármi zacskós kaját, az már beleesett.
De könyörgöm, egy nadrág vagy egy zakó még nem tette tönkre a használójának a bőrét soha. Viszont hogyha napi rendszerességgel mindenféle kemikáliát ken az arcára, az előbb-utóbb visszaüt.
Hát azért ez egy, hogy mondjam, egy naív hozzáállás.
Tényleg.
Igen.
Azt gondolom, igen. Miért? Tehát hiszen vannak olyan kemikáliák, amik jót tesznek a bőrnek.
Ez kiállítja.
Igen.
És mit
mindenki, rajtad kívül szerintem hát, a világ.
Hát azért ne legyél be annyira biztos, hogy én ezzel egyedül maradok ezzel az álláspontommal.
Micsoda? Hát biztos, hogy jót tesz, persze, hogy jót tesz.
Várjátok, de mi a jó a bőrnek? Akkor ezt tisztázzuk már.
Az, hogyha nem hát száraz, mert ha száraz, kirepedezik, és vérzik, és fáj.
Tényleg?
Ez például nem jó a bőrnek.
És akkor az én bőröm az miért nem vérzik már 50 éve?
Mázlista vagy az enyém, az például igen. Ha,
jó.
Igen.
De hát a kézbőrömet, tehát ha például a kézápolási rutinról kérdezett volna Miss Cracker, akkor el tudtam volna mondani, hogy van egy kézkrém, amivel néha bekenem a kezemet, és akkor most sokkal előrébb lennék a válaszban.
Soha nem kenem a kezemet se. És olyan a bőr a kezemben, mintha egy, hát nem tudom, egy három hetes babának, igen, a keze.
Érted, de nekem meg olyan, mint a sivatag, amikor már egy ideje nem volt eső.
De tudod miért? Azért, mert hogy baromi sok kemikáliával megkented, és sajnos ez lett az ára.
Dehogyis.
Hát de figyelj, hát de most hogy hajtattunk végre egy kísérletet? Én soha nem kenem, az én bőröm gyönyörű. Te kenegeted a kezedet, és borzasztó.
Nem, amikor kenegetem, akkor jó.
Hát persze, hiszen ez a lényeg az egésznek, ez egy kábítószer. Tehát elvonási tünetei vannak a bőrödnek.
Erős szavak.
Hozzászoktatod. Ez olyan, mint a hajmosás. Teljesen egyértelműen bebizonyították már évtizedekkel ezelőtt, hogy a hajnak van egy csodálatos öntisztulási mechanizmusa, amit tönkre lehet tenni azzal, hogyha hetente megmossuk.
Sajnos élőadásban nem tudjuk ellenőrizni ezeket az állításokat. Én azért el tudnám képzelni, hogy esetleg kiderül, hogy ez egy városi legenda.
Nem. Én ismertem olyat, aki egyáltalán nem mosott hajat. És nem volt semmi szaga a hajának.
De valahogy az emberek nagy része hajat mos, mint hogyha egyrészt társadalmi elvárás lenne, például az ápoltság, és ebbe a kategóriába teszem az arcápolást is.
Tényleg?
Meg az arckrémezést is.
Ez a szerkesztőségünk egyértelmű álláspontja, hogy egy férfi, az ápolt férfi, aki keni az arcbőrét valamilyen kemikáliával?
Én azt mondom, ha most nem is, de 5 év múlva már biztos itt a nyugati civilizáció küszöbén.
Jó, akkor most tényleg még korszerű vagyok, de 5 év múlva már akkor egy elavult, nem tudom, múmia leszek.
De csak akkor, hogyha nem kened az arcodat semmivel.
Igen, látjuk. Egyébként
mondjuk te is kened, csak te szappannal kened, pedig szerintem már számos alkalommal bebizonyították, hogy az arcbőrnek van egy kiváló öntisztulási képesség.
Hát igen.
Amit a folyamatos szappanozással el lehet rontani.
Az a baj.
Ami hát, egyébként csak jelzem, a szappan, az egy kemikália.
Az a baj.
Hát még a dezodoroknak a végtelensége, ez is egy nyugati csökevény,
hát kivéve,
amit elkezdtünk.
Kivéve az a dezodor, amit én használok.
Mely?
Hát most nem.
Disznózsír.
Ez a DM-nek a saját márkás. Valami nem tudom milyen.
Na akkor ott a mellette van az arckrém is, pont ugyanolyan jó.
Jó, figyeljetek, bevallom őszintén, egyszer a DM-nek a saját márkájás éjjeli férfiaknak szóló arckréméből vettem egy tégelyel.
És bekented éjjel?
De valami másra használtad, ugye?
Nem, bekentem az arcomat, és annyira jó érzés volt, hogy majdnem sírva fakadtam, de tényleg. És olyan érzésem volt, mintha én 50-valány évig a saját magam ellensége lettem volna, és most végre megpróbálok bocsánatot kérni az arcbőrömtől, tényleg így éreztem. Csak aztán minden, tehát elfelejtettem, tehát nem tudott belőle napi rutin lenni, és aztán oda ajándékoztam a fiamnak, aki azóta nagy elánnal kenegeti magát vele.
Hát korán kell kezdeni, ez a titka, mint a fogmosás.
Igen,
késő már ezt
szinte esélytelen késő rászokni.
Igen, igen.
Jó, örülök, hogy akkor kiderült, hogy végül is akkor az én arcápolási rutinom a legtermészetközelibb, hiszen én csak meleg vizet használok erre a célra.
Tényleg.
Tényleg.
Hát de nekem zsíros a bőröm, azt a zsírt valahogy el kell távolítani. Mert abba bele...
Miért?
Azért, mert abba ragadnak bele a koszok, és abból csak
de
a
hát,
baj lesz.
De hát öntisztul.
És a legendás öntisztulási képesség a smafu.
Jó, mondjuk ez érdekes, ezt lehet, hogy kipróbálom akkor. Ez nem jutott eszembe.
Én soha nem szappanozom az arcomat, mert hogy ez kiszárítaná. Nekem nagyon-nagyon rossz volt a bőröm kamaszkoromban, és akkor erre jött rá a katonaságnak az a szörnyű átka, hogy írnokként én lényegében fönt laktam egy irodában, ahonnan sosem mentem le a közös fürdőbe, vagy hát szinte soha. Eleve ott csak hetente egyszer volt meleg víz, tehát nem merült fel, és nagyjából egy ilyen csapban hideg vízzel öblögettem az arcomat olykor egy éven át, és akkor nagyon-nagyon-nagyon elromlott. De aztán később, nem tudom, gondolom a hormonok a helyükre kerültek, és már csak szörnyű nyomai láthatóak a katonaságbeli arcbőrnek.
Még annyit hagyd tegyek hozzá a dezodoromhoz, hogy ha már ilyen önvallomás negyed órát tartunk, hogy ebben nincs semmi, ez a mindenmentes, nem tudom, lehet, hogy csak víz, meg valami illatanyag van benne, nem tudom. Uh-huh. És amikor elkezdtem használni, akkor az én testem tiltakozásképpen, tehát úgy fejezte ki a nem tetszését, hogy elkezdett engem bűzölögtetni. És ha nem is hosszas, de egy-két hetes kitartó munkával, tehát hogy nem vettem tudomást a testem jeleiről, hozzászoktattam, hogy már pedig ezentúl ez lesz, úgyhogy kár hisztiznie, és azóta tökéletesen beállt a harmónia. Úgyhogy igen.
Tehát akkor ez lényegében idomítás dolga.
Így van, így van. Tehát a testünknek igenis van saját akarata, és van alkalmazkodó képessége is.
Én lehet, hogy ki fogom ugyanezt próbálni az arcszőr növekedésnek a megállítására.
Hát, abban nem biztos, hogy jó, meg az orrod növekedésének megállításában sem jó, meg a füledében sem, mert az, mert az genetika sajnos.
Hát, na jó, a következő kérdés is távolról kötődik a genetikához. Ezt kérdezi, hogyan mulasszuk el mi hamarabb a csuklást?
Ó, de örülök ennek a kérdésnek. Megvárom, hogy ti mit mondatok.
Én is nagyon örülök, mert nekem van egy tuti módszer.
Nekem is.
Én azt tanultam, hogy meg kell jesszeni, de még nem láttam embert, akinél ez működne. Pedig sokszor próbálkoztak. De tudtátok ezt, hogy meg kell jeszteni?
Igen, igen. Persze. De nem működik.
Nem, ki van próbálva.
Nem. Nagyon sok népi gyógymód van, a felemelt bal kézzel hetet kortyolni hideg vízből, visszatartani a lélegzetet.
Ezt úgy igen, elképzelem. Igen. Jó, jó.
Visszatartani a lélegzetet, aztán van valamilyen mozgásos is, azt nem tudom micsoda, de ezek nem működnek. Mi az, ami működik?
Ez azért érdekes, mert drága FX mesterrel, amikor még régen, amikor még 100 millió évvel ezelőtt ugye személyesen vettük fel az adásokat, és automobillal közelítettük meg a stúdiót, akkor egyszer erről beszélgettünk az autóban. Tehát én is elmeséltem a módszeremet, és te is elmesélted a módszeret. De ezt a hallgatók nem hallhatták.
Nekem is ezért van egy tuti módszerem.
Vissza kell idézzük. Na akkor kinek mi a tuti módszere? Következik elsőnek, Mr. Univerzum.
Az én módszerem az idő mindent megold. Nem láttam még olyat, aki csuklásba halt volna meg, tehát el fog múlni, nyugalom. Én ezt tanácsolom.
Na de és...
Egynek jó.
Na de és ha valami olyan tevékenységet kéne végeznie közben, melyet a csuklás teljes mértékben ellehetetlenít, akkor mit csináljon?
Akkor hagyja abba azt a tevékenységet addig, amíg el nem múlik.
De mondjuk sportlövő érted, és versenyen van.
Igen, ez egy külön tréning kell a sportlövőknek, ezt elismerem.
Aha. Vagy, vagy esetleg az ENSZ főtitkára éppen bejelenti, hogy 10 perc múlva egy meteorit eltalálja a Földet, és mindenki meneküljön.
És egy nagyot csuklik közben a hitelességét. Egy kicsit hangsúlyozva. Na igen, és mi a ti módszeretek?
Az én módszerem az az, és a két gyerekemnél be is vált, mondjuk másnál nem próbáltam ki, hogy minthogy ez ilyen idegi cucc, a csuklás. Én azt javasoltam nekik, hogy ne azon görcsöljenek, hogy Jézusom, mikor múlik már el a csuklásom, mert azzal csak erősödik ez az inger, ezt vettem észre. Hanem gondoljanak arra, hogy csuklanak egyet, és rögtön utána kezdjenek el arra koncentrálni, hogy na de mikor jön a következő. Tehát, hogy minden erejükkel próbáljanak a következő csuklására koncentrálni. Tehát, hogy minden figyelmüket összpontosítsák a csuklásra. És 2-3 csuklás után mind a kettőjüknek el volt mindig.
Ez nagyon jó módszer, és általában én is ezt ajánlom, aki nem tud elaludni, hogy koncentráljon arra, hogy most nem fog tudni elaludni.
Igen, semmiképpen se idegesítse föl magát azon, hogy nem tud aludni.
Igen, igen. Ez mindenre igaz.
Ezek nagyon jól hangzanak. Én ehhez képest egy mechanikai módszert tudok ajánlani, amit egy idős tanítónéni mutatott nekem, és hát úgy az esetek felénél körülbelül bejön, felnőttnél, gyereknél vegyesen. Az én ikreimnél, az egyiknél mindig működik, a másiknál soha. Ez is érdekes, és ugye mivel a rekeszizom görcsös összerándulásáról van szó, a módszer a következő, a csukló alany mögé lépünk, oldala, mondjuk, hogy a válla mögé, és az egyik kezünkkel a hüvelykújunkat és a középső ujjunkat befeszítjük a, mi ez itt, amiből az embernek a hátán a szárnyai nőnek?
Lapocka.
Lapockák belső élei.
Jézusom.
Aj, de rosszul
benyomjuk
hangzik.
Az ujjunkat, és széjjel feszítjük, amennyire tudjuk. Ja. Nyilván úgy, hogy ne bántsuk. Ez egyébként nem egy kellemetlen érzés egyáltalán.
Nem úgy hangzik.
És megkérjük az alanyt, hogy figyeljen arra, amit érez. Tehát, hogy szétfeszítjük, ezzel egyébként valahogy valamilyen fajta, hát nem tudom, hogy akupresszúráspont, vagy egyszerűen csak széthúzzuk a rekeszizmot valahogy. Minden esetre az tény, hogy nagyon-nagyon sok esetben elmulasztottam már vele csuklást, valóban felnőttnél, gyereknél, idősebbnél, fiatalabbnál.
Én itt most szeretnélek most megkérni, és vonatkozzon ez egészen addig, amíg élek, hogyha csuklok, és mondjuk elveszítem a józanítélő képességemet, ne alkalmazz rajtam ezt.
Nem kellemetlen érzés.
Akkor sem, nem kérem, nekem a lapockám alá ne nyokálj.
Legyél gyanakvó, ha csuklasz, és valaki mögéd lép.
Na jó. Jól van, nem fogom alkalmazni. Kedves hallgatók, amíg meghallgattok egy zeneszámot, keressetek valakit, akin kipróbálhatjátok a csuklás elmulasztó módszereinket. Készüljetek csuklás nélkül a következő fejezetre.
Wanna deep
Úri Punk rendszeres kérdezőnk kérdése ezúttal így szól. Mi történik az egyslágeres előadókkal, miután megírták remek művüket?
Hát próbálkoznak. A YouTube ezeket rögzíti, de tényleg kár ezeket rögzíteni. Én ilyeneket találtam eddig.
Én úgy gondolom, hogy tévésókba járnak, meg még egy ideig beszélgetős műsorokba, és aztán egy idő után már inkább csak falunapokra és nyugdíjas klubokba.
Ahol egy számot előadnak?
Ahol a régi kedvenc számukat előadják, igen.
A szerencsésebbek közülük szerintem elérdegelnek a jogdíjból.
Természetesen, azért is mondom, hogy azért tehetik ezt meg, hogy ilyen beszélgetős műsorokba járnak, mert hogy alapvetően már nem a pénz miatt kell, nem is kell énekelniük. És aztán vannak olyanok, akikből meg mém lesz.
Azért az egyslágeres előadók vagy szerzők, ugye nem mindegy, melyik szót használjuk, szerintem jelentős részben, és ez szerintem a 80-as években járatták csúcsra, az úgy volt, hogy volt egy előadó, zenekar, énekes, vagy egy dúó, vagy akárki, aki előadott egy baromi nagy slágert, utána meg semmit. Az úgy volt ám, hogy azt a slágert azt nem ők írták, hanem valaki írta nekik, és aztán utána már nem írt nekik, hanem másoknak írt. És így aztán kitermelt rengeteg egyslágeres előadót, de közben a szerző az 800 slágeres szerző volt.
Ez így lehetett, igen. Érdekes, mert én meg közben ide akartam rángatni Rick Astley-t, aki ugye a nagyon népszerű Rick Rolling mémnek a okozója, vagy a, hát a gyökere.
Na, azt nem ismerem ezt a mémet, az miről szól?
A Rick Rollingot?
Igen.
A neve Gonna Give You Up című számmal. Nem ismered?
Hát a számot ismerem. Hát,
a Rick Rolling az valami olyasmi, hogy mit tudom én, valakit felhívnak, hogy beszélni fog egy műsorban, de aztán tudom, az első perc után lejátszák neki a... Tehát felcsendül a neve Gonna Give You Up. Valami ilyesmi. Meg Rick Rollingolni valakit, az valami... Most már meg kéne nézni, hogy mi is az pontosan. Na jó, de nem is ez az érdekes, mert a hallgatók biztos ismerik a Rick Rollingot. Viszont ő nem egy egyslágeres szerző.
Hát persze, hogy nem.
Előadó.
Hát persze, hogy nem. Ne vicceljetek már velem.
Tehát ilyen top 10-es kis lemeze volt, csak 8, meg 40 millió lemezt adott el, meg szóval ő egy ilyen híres
persze.
Csávó.
Mondjuk az ténykérdés, hogy az ő sikerszériája az tartott, nem tudom, egy évig, vagy két évig, tehát nem sokkal tovább tartott. Igen. Tehát Rick Astley-re úgy emlékszünk vissza, mint egy örök tinédzser kinézetű srác.
Na, és akkor tényleg csak, hogy lábjegyzetként itt maradjon, hogy mi is az a Rick Rolling, az egy olyan internetes mém, amiben valaki megad egy linket, ami állítása szerint valami az éppen tárgyalt témához releváns tartalomhoz vezet. Ehhez azonban Rick Astley Never Gonna Give You Up című videoklipjére mutat.
Szép, tetszik.
Ez a Rick Rolling, és ezt egyszer megcsinálták magával Rick Astley-vel is, aki nagyon röhögött. Valamilyen nyilvános adásban egyébként.
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy van esély arra, hogy a mai adásnak is én leszek a zenei szerkesztője.
Remélem, hogy lesz benne egy
számos. Jaj, de jó lenne, hogyha lenne benne Rick Astley.
Nem ígérhetek semmit.
Vagy valami más nagy magyar egyszámos előadó, mint Uhrin Benedek, vagy valami ilyesmi.
Uhrin Benedek egyszámos előadó?
Nem, hát ő abszolút nem egyszámos.
Uhrin Benedek, ha két hangjegyet egymás után rakott, az más sláger volt.
Igen.
Tényleg?
Én magyart nem is tudok mondani ilyen egy számos előadót, bár biztos van.
Hát ezt most ne keresgéljük.
Jó. De nem mondunk egyetlen olyat se, aki egy számos előadó volt.
Jó, akkor egy kicsit. Az a baj, hogy az általad a nyers hanganyagra ráeresztett szűrő ki fogja venni a szüneteket, és így elvész ez az értékes gondolkodás, amit most csinálunk.
De ezt szerencsére most egy szöveggel pótoltad, így hát látszik, hogy mi történik.
De közben nem tudtam gondolkozni.
De én tudom mondani Milli Vanillit.
Az magyar?
Nem, hanem úgy általában egy
tényleg számos. Van valami vanília. Az a magyar.
A Milli Vanilli sem egy számos elő. Ne viccelj már. Hát a Milli Vanilli, hát ez szerintem legalább egy évig hatalmas nagy sikerszéria volt.
De egy igazán nagy... száma volt.
Dehogy is.
Szerintem őt szokták az ilyen egyszámos előadók mintapéldányaként emlegetni.
Van valami magyar, valami vanília nével. Vanília Ágnes.
Van. Ágnes Vanilla. Ágnes
Vanilla, igen, de ő is egy szám. Nem, ő nulla. Nem, ő nulla slágeres előadó.
De gyakorlatilag hát, egy, nem. Hány számot?
Voltak slágerei, de azért neki volt, tudom is én, volt József Attila lemeze, a, ami menő volt.
Azon se volt egy darab sláger se.
Hát slágerei nem nagyon voltak, az igaz.
Ágnes Vanilla volt annak a zenész előadónak a mintapéldánya, akinek a saját önképe és a valóság között olyan mélységes szakadék tátongott, amit egyszerűen képtelenség áthidalni, semmiféle mérnöki létesítménnyel.
Én egyszer átbeszélgettem vele egy egész házi bulit.
Hát ezt csak gratulálni tudunk.
Nagyon szépen köszönöm. Ennyit tudnék róla egyébként mondani. Ennyire emlékszem a sztoriból. De ez egy régi történet.
Jó.
Jó. Szóval, hogy mi történik az slágeres énekesekkel? Hát utána már nem slágereket énekelnek.
Igen.
A következő kérdést Kovács István Budapest 40 munkás küldte. Uh-huh. Miért van az, hogy a bírósági tárgyalásokon nem lehet fotózni, de a rajzolást megengedik?
Nekem ez a kedvenc kérdésem a mai adásban. Valaki válaszolja ezt meg. Igen.
Jó, szeretnéd tudni?
Igen.
Szerintem egyébként ki lehet találni, hogy miért nem engednek fotózni, mert hát, hogy védik a privát szféráját a tárgyaláson résztvevőknek, hát de, meg egyébként azért is, hogy ne zavarják meg a fotósok a kattogógépeikkel a
De manapság már nem kattognak a fényképezőgépek, másrészt pedig akkor ennek a szabálynak az alkotója azt feltételezte, hogy senki nem tud rajzolni élethűen.
Nem. Érdekes módon úgy van, hát egyrészt van egy olyan különbség, hogy a fotós az tényleg egy pillanatot tud megörökíteni, ami hát kvázi bizonyító erejű, tehát az valóban azt a pillanatot örökíti meg.
Igen.
Míg a rajzoló az, hát mondjuk úgy, hogy a pillanatot a saját emlékei alapján rajzolja le, és egyértelműen nem pontosan ugyanazt, mint amit látunk.
Nem igaz, hát nem az túlozni. De nem a rajzoló, a törvényszéki rajzoló, vagy nem tudom, mi a hivatalos megnevezése, ő nem az emlékeiből rajzol, a tárgyaló teremben rajzol.
Az a helyzet, hogy Angliában és Hongkongban az emlékeiből rajzolhat csak, tehát ott ülhet, figyelheti az eseményeket, de nem rajzolhat. Az USA-ban rajzolhat is, de hogy ugye az a lényeg, hogy a fénykép az valóban egy tized másodpercet rögzít. A rajzoló meg, hát ugye nem tud egy tized másodperc alatt lerajzolni valamit, tehát ő lát valamit, és azt interpretálja.
És az miért jobb, mint a fotós?
Hát azért, mert akkor nem lehet azt mondani, hogy láthatólag ez történt. Tehát felolvasták a vádat, és egy könycsepp jelent meg a vádlott szemes sarkában. Ezt egy fotó egyértelműen bemutatja. A rajzoló meg elmeséli, hozzátéve azt, ahogy ő átélte. Érted? Szóval erre lehet azt mondani, hogy hát ez rajzoló.
Olyan, mint egy közlekedési balesetet valaki lefotózna véletlenül, azt felhasználhatják, ha valaki lerajzolja, azt meg mindenki megmosolyogja. Tehát az semmit nem
ér. Hát ez érdekes. De tehát akkor azt nem tudom. Nekem valamiért ez még mindig sántít. Ez nem lehetséges, hogy történelmileg alakult így? Tehát, hogy amikor még a fényképezés az egy rendkívül macerás, hangos, körülményes, helyigényes, fényigényes valami volt, akkor tiltották ki őket a tárgyalótermekből?
De szerintem is így volt, bár nem találtam erre utaló külön állítást, de hát eléggé magától értetődő, és aztán így maradt, illetve aztán bejött ez a privacy dolog, és emiatt maradt így, hogy nem lehet fotózni, ha csak ezt a bíró külön meg nem engedi. A médiának meg szüksége volt valami képanyagra, és ugye a rajzolást nem tiltották. Pontosabban a rajzolók jelenlétét, mert ahogy mondtam, az Egyesült Királyságban például nem rajzolhatnak a rajzolók ott bent.
Vagy pedig az volt, hogy kitiltották a fotósokat, és nem az volt, hogy a fotósok menjenek ki, de a rajzolók bent maradhatnak, hanem ugye, hogy senkinek nem lehet megtiltani azt, hogy utólag lerajzoljon valamit. Lehet, hogy
így van.
Lehet, hogy így alakult ez ki. Mert azt,
így, valószínűleg így.
Igen. Tehát ne zárjuk már ki azt, hogy egy jó rajzoló, és mondjuk egy jó memóriával rendelkező rajzoló is tökéletesen meg tud ragadni egy tized másodpercet. Hát persze, hogy meg tud.
Meg persze. Csak ettől még szerintem igaz az, hogy az egy interpretáció, nem egy dokumentáció.
Hát ez az, hogy még el is ferdíti a valóságot. Na jó, érdekes. És Magyarországon szabad fotózni, vagy hogy van ez?
Ezt nem tudom. Szerintem nem. Egyébként, ha csak a bíró külön. Tehát a nyilvánosság kizárásával tárgyalják hát az eseményt, akkor, illetve van olyan is, hogy sajtónyilvános egy tárgyalás, vagy sem.
Vagy lehetséges úgy van, hogy olyan rajzolókat engednek be tárgyalásokra, akik előtte igazolják, hogy nagyon rosszul rajzolnak.
Igen. És ezért el is terjedt az a, hát már-már önálló elnevezésre rendelkező rajz, a pálcika, amikor pálcika emberekkel rajzolja le a bizonyító erővel a rajzoló, hogy nem tud rajzolni.
Igen, igen.
Ez a bírósági pálcika.
Ugyanez van hangfelvétellel, hogy nem lehet fölvenni, de ha kimész, elismételheted, amit ott mondtak.
Igen, bárki.
Elmesélheted. Valószínűleg ugyanez van. Még azt mondjuk el, hogy hogy a angolul ezt úgy hívják, ezt a rajz dolgot, hogy courtroom sketch. Ez a neve a műfajnak.
Jó, hát nem túl fantáziadós megnevezés.
Nem, nem. Csak úgy könnyű utána olvasni. Na, Jenő a gyermekkorunkban kíván már megint turkálni, amikor kérdésében arról érdeklődik, hogy mi az az édesség, amit gyerekkoratokban nagyon szerettetek, illetve nagyon utáltatok. Néhány példa, Balatonszelet, Párizsi kocka, Melba kocka, Dunakavics. Pont, pont, pont.
Mennyire rossz a Dunakavics.
A Dunakavics.
És én hogy szerettem?
Elképesztő.
Most is szerettem.
Nagyon finom, az egy nagyon finom dolog.
Dunakavics az annyira, már rá nem, gondolok rosszul.
Nem, nem.
Bezzeg a szerintem francia drazsé.
Kevered a francia drazséval.
A francia drazsé tökéletes volt. Bármennyit meg tudok enni.
Micsoda? Ott a cukormáz alatt egy teljesen meghatározhatatlan összetevőkből összeállított furcsa halmazállapotú kakiszerű valami volt.
Még a Dunakavicsban... Cukorgolyó a volt, egy krémgolyó.
A Dunakavicsban jobb, egy tökéletes mogyoró volt.
Dehogy tökéletes, a legalja volt a mogyoróknak. Nem is nevezhetnénk ezt egy ne rendes mogyorónak. És ne sós meg már. Édes egybe, az egész ilyen gej.
Nagyon finom volt.
Tehát francia.
Na jó, de ez volt a kedvence valamelyikünknek, vagy esetleg valami más?
Hát cukorkából én maradnék a francia, nem francia drazsé, mi az enyém?
De.
Dunakavicsnál.
Pont a legre, amit én nem szeretek, én a francia drazsén elmaradnék, esetleg egy málnás kemény cukor, ami ilyen kicsit nem puszeddi alakú, hanem ilyen kicsit görbe volt.
Igen, igen.
Jaj, tudom, igen, igen.
Én is nagyon szerettem a savanyú cukrot én is, de az egy szörnyű csalódás volt, amikor kiderült, hogy a belseje töltve van ilyen cukor folyadékkal. A szörnyű
van,
volt.
Van ilyen is, olyan is, igen, de az nagyon jó a savanyú cukor.
Igen.
Nekem volt egy viszonylag hosszabb korszak a kiskamasz éveimben, amikor egy bizonyos édességnek voltam a teljesen konkrét függője, de ez még az is hozzátartozik, hogy annak idején voltak külön édességboltok. Ilyen kis butikszerű boltok, mondjuk a lakótelep földszinti üzlethelyiségeiből kialakítva, ahol kizárólag édességet lehetett vásárolni, és itt kimért édesség is volt, tudjátok, a különféle persze. Kis bombonszerű,
igen, igen.
Vagy ilyen, hát hogy is hívták ezt a drazsé, különféle drazsékat lehetett venni, egy papírzacskóba mérték bele kis kanállal, és aztán a mérlegen mérték le. És én egy ilyen előtt jártam el minden nap, amikor jöttem az iskolából, és ott minden nap vettem 10 deka krémdrazsét.
Az mi?
Krémdrazsét?
Ez volt a neve, igen. Mostanában megkóstoltam nem olyan régen, botrányosan taszító íze van.
Én elmondhatom az én 3 legkedvesebb édességem egy gyermekkoromból?
Mindenképpen.
Az egyiknek nem tudom a nevét, semmiféle nevét nem tudom. Olyan ilyen, az amerikaiak mit hívnak marshmallownak?
Májva cukrot.
Na jó, de az mi? Az is ilyen puha, párnaszerű valami?
Azaz.
Na ennek volt valami magyar megfelelője.
Tutti frutti pumpi.
Nem ez volt a neve. Nem tudom, mi volt. Volt belőle fehér, meg rózsaszín, meg világos kék, ilyen nagy párnaszerű valamik voltak.
Na, és nem sütögetni kellett? Nem sütögetni kellett, hogy kicsit megolvadjon?
Nem. Azt be kellett tömni akkor még nagyon pici számba, és meg kellett tenni az egészet 10 másodperc alatt. A másik nagy...
Szerintem az a májva cukor volt.
De nem ez volt a neve. Volt valami fantázia neve. A másik nagy kedvencem, az manapság úgy hívják, hogy zselészaloncukor, de régen ez ilyen pici banán alakú csoki volt.
Igen, igen, emlékszem.
Étcsokiba mártott, zselés valami. Hát az valami csoda volt. Imádtam. Imádtam.
Az jó, azt én is szerettem.
Hát én nem.
Viszont várjál csak, a májva cukornak nem pillecukor volt a neve?
De, pillecukor, igen, igen.
Oh. Nagyon jó.
Na, és fogok is venni.
És a medvecukrot szerettétek? Azt a fekete?
Nem.
Szörnyű. Azt apukám szerette.
Minden, amit én szerettem, azt ti egyáltalán nem, és fordítva.
Úgy néz ki.
Pillecukrot ugyan már. Na és de, akkor van az, a kis, van az a kis négyzet alakú, aminek nagyon műanyag íze van, ilyen rózsaszín műanyag íze van, és pont egy négyzet fölülről.
Az a frutti.
Frutti, igen, igen, igen.
Mi egy tével mondtuk, frutti?
Nagyon rossz.
Ja igen,
nagyon
mi is rossz. Egy tével mondtuk.
Teljesen rossz, nem ajánlom senki.
De elmondhatom az ultimate édességet, ami minden korokon átívelő, és soha nem lesz annál jobb.
Halljuk.
Lehet, hogy ugyanarra gondolunk, nagyon izgulok.
A Zizi.
Az se rossz.
Nem rossz.
Az se rossz, de nem tudom, én azt hittem, hogy egyértelműen a tehenes karamellás cukrot fogod említeni a Karofkát.
A Krofkát. A Krofkát.
Szerettem a tejkaramellát, de nem, meg se közelítette az Zizit.
A tejkaramellában az a jó egyébként, hogy azt nagyon szerettem gyerekkoromban, és most is, tehát az átnyúlik egy fél évszázadon lényegében, szemben egy csomó másik édességgel, amiket ma már utálok.
Na jó, én ezeket tudom mondani. Plusz Donald Rágó.
Mr. Univerzum mit szeretett?
Hát én elmondtam már mindent, amit ti nem. Francia drazsé, medvecukor.
Medvecukor.
Nagyon jó volt.
Én a francia drazsét szerettem, sőt, ma is szívesen megeszem.
Van még? Van még?
Van, persze, van. Abszolút, persze. Abszolút lehet kapni, igen. Sőt, Dunakavicsot is.
Így van. Oh. És ilyen néven.
Igen.
És a frutti-szerű, de karamell, ami úgy néz ki, mint a frutti, csak karamell.
Jaj,
típus.
Tudom, tudom, hogy ne tudnám.
Ami kicsit lehetett rágogatni.
Nem tudom a nevét. Igen. Igen. És beleragadt a fogunkba. Igen, az is.
Jaj, megvan még egy nagy kedvencem, és akkor én le is zárom a magam részéről ezt a hosszúra nyúlt édesség felsorolást. Hát én imádtam a nugátot. Van még nugát?
Van, az, sajnos.
Az, ami ilyen több. Csoki, ilyen anonászos mű ízével
Nem. A nugát az nem csoki. Az nem is tudom, miből, azt hiszem mandulából.
Az egy csoki hamisítvány.
Nem. A nugát az nem. Abban van valami, vagy van valami nemes anyaga. Tehát az nem úgy van, hogy tehát az a csokinak a szocialista megfelelője, hanem az abban van valami, vagy mandula darálva, vagy valami.
Pörkölt magyarul az inkább.
Hát én azt igen. imádtam. És képzeljétek, nem találkoztam.
Dióból és kakaóvajjal készül.
Tessék, tehát te abszolút nemes anyag. És képzeljétek, nem találkoztam még élő emberrel, aki rajtam kívül ezt szeretné.
Nem, ezt én sem szeretem. Pedig élő ember vagyok. Csak tényleg lábjegyzet a zárójelben. Ilyen az, amikor googliznak a műsorvezetők.
Én...
Hogy lehet tudni, hogy miből készül a nugát.
Ja, azt hittem, hogy
mert én azt most megnéztem. Nem, te, én voltam. Ja. Nem olyan rossz az.
Nem.
Még én nekem egy fontos megemlíteni valóm van ez ügyben, hogy volt egy csokoládé, amit rajongva imádtam, és az volt a kedvenc csokim gyerekkoromban. Ez a piros magyarós volt. Uh-huh. Amit aztán, hogyha ma is meg lehet venni, mert meg lehet venni ma is ezt a táblacsoki típust, ugyanazzal a dizájnnal operál egyébként, mint 40 évvel ezelőtt, és ma mérhetetlenül szar.
Elmondja.
És nem azért, mert ugyanaz a recept, csak én változtam, hanem a receptje változott. Nugátból készül.
Nem, megmondjam, hogy amit te imádtál gyerekkorodban, az miből készült?
Miből?
Torta bevonóból.
Hát lehetséges.
Manapság pedig rendes étcsokoládéból készítik.
Na várjál, nem, mert ez tejcsokoládé, amire én gondolok.
Ja.
A piros magyarós.
Hát a klasszikus az étcsok is volt. Én azért nem szerettem. Na figyeljetek, hagyjuk már ezt a nosztalgiázást.
Na jó, hagyjuk valóban. Így is van. Semmi nosztalgia. Tévedjünk olyan területre, ahol mi magunknak semmi keresni valónk, de azért beszélhetünk róla. Delinquens. Jó, nem tudom megfejteni, kérdezem.
Nem lehetséges, hogy delikvens?
Hát, de lehet, hogy az. Csak úgy írja, de delinquens. De lehet ez delikvens. Oké. Kiveszi igénybe az útszélen áldogáló, üzletszerűen kéjelgő hölgyek szolgáltatását. Én még csak nem is ismerek olyat, aki ismerne olyat, hogy járna hozzájuk, de valamiért csak kint állnak.
Hát, lehet, hogy csak valami pénzmosás és ilyen kamuszámlagyár. és nem jár
lehet,
senki.
Lehet, ezek mosónők.
Vagy ott állnak, és kamuszámlákat gyártanak.
Igen, igen, igen.
Nehezen tudom elképzelni.
Azt én is. És így mindig adnak hozzá egy ilyen tanulmányt, vagy szóval valamilyen igen, teljesítés igen. igazoláshoz kapcsolódott.
Én azt gondolom, hogy ezek a lányok mind a század végnek a munkatársai, és nem létező tanulmányokról állítanak ki számlákat.
Ez egyszerűen így pontos. Igen. Csak miért kell hozzá felvenni azokat az egészen idétlen jelmezeket?
Hát, hogy... Pont, hogy becsapják a NAV ellenőröket.
A NAV ellenőröket, ja, ja, ja. És mi van, hogyha egy magát kamionosnak álcázó NAV ellenőr lép oda hozzájuk, és azt kérdezi meg, hogy mennyi egy menet?
Szerintem akkor átmenek kurva üzemmódba.
Úgy.
Ja, hogy akkor gondolkodást nélkül átváltanak.
Igen, igen, az álcázás ilyen magas szintű.
Így van, method actingnek hívják ezt.
Tanulmányból.
Na jó, és akkor a kérdést úgy módosíthatjuk, hogy amikor nem az eredeti funkciójuk szerint nem létező tanulmányokra állítanak ki számlákat, hanem kénytelenek átmenni kurva üzemmódba, akkor kiket szolgálnak ki?
A NAV ellenőrökön kívül, ugye?
Nem, lehet, hogy csak a NAV ellenőrök járnak hozzájuk ezért a szolgáltatásért.
Vigyétek, ez közepesen sem vicces, hiszen mióta tudjuk, hogy egy, hát most hagyj használjam a néger szót, egy terhes néger nőnek magát kiadó NAV ellenőr buktatott le valakit, így most már bármit el tudok képzelni.
És tudunk ilyenről?
Igen, igen. A NAV alkalmazta.
Annak adta ki magát. Hát tehát, hogy valójában igen, igen. Nem kiadta magát, hanem valóban nem. Várandós volt és fekete.
Tehát nem egy fekete 12 éves, mert egy fehér 12 éves kisrác volt, aki kiadta magát néger terhes nőnek.
Hála a jó Istennek.
Nem tudom, én azt mindenképpen szeretném mondani, hogy én nem.
Uh-huh. Hát valószínű, ha megkérdeznénk a Magyarország teljes népességét, ezt a választ adnál.
Nem biztos, nem biztos.
Hát akkor mondjuk egyszerűbb lenne őket megkérdezni, mint a összes magyarországi állampolgárt.
Egyébként is kéne
hát
már...
Hát ők általában azok...
Kéne már egy olyan rovatot indítanunk, amikor mi kérdezünk a hallgatóktól. Ez lehetne egy ilyen kérdés, hogy a mi hallgatóink...
Nagyon jó.
Hány százaléka vette már igénybe a ucéli számlagyárosok szolgáltatásait?
Ez szerintem csodálatos megnevezés, az útszéli számlagyárosok. Nagyon szép. A következő kérdezőnek sajnos nem mondhatom meg nektek a nevét. Ennek az az oka, hogy egy csomó, hát talán szerintem japán, nem, inkább kínai karaktereket írt egymás utána kérdező neve helyére. És nem jártam utána, hogy ez vajon mit jelent magyarul. Úgyhogy mondjuk nevezzük őt Krix-Krax-nak.
Nevezzük őt főlevesnek.
Nevezzük őt főlevesnek, nagyon. Tehát főleves kérdezi. Az érdekelne, hogy az első számítógépes bűnözéssel kapcsolatos anekdótaként emlegetett ember, aki egy banknál programozóként a kerekítési hibákból eredő különbözeteket egy saját számlára pakolta át, így gyűjtve idővel jelentősebb összeget, egészen addig, amíg le nem bukott, szerintetek valós történet, vagy csak városi legenda? Annyiszor hallottam ezt a történetet, de én konkrét esetet, nevet nem találtam. Csak én kerestem rosszul? Vagy ez is olyan sztori, mint az Ahoj Poplacsek, vagy az Izaura felszabadítása?
Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit nyomoztál ki FX Mester erről.
Én is, és nagyon-nagyon-nagyon szurkolok, hogy igaz legyen, mert én imádom ezt a történetet.
Az van, hogy is. A helyes válasz az is. Van egy elég híres oldal, a snopes.com, ami kifejezetten az ilyen városi legendának látszó dolgok megvizsgálásával, igazolásával vagy cáfolatával foglalkozik, és a Snopes a legend kategóriába sorolta ezt a történetet, de azért, mert hogy ez egy teljesen ismert módszer, van egy csomó angol neve, salami slicing, meg penny shaving, meg salami embezzlement, meg ilyenek, ami pont erről szól, hogy valami nagyon kis összeget mindig valahogy megszerezni, és a kerekítési hibának álcázni a lopást. És hogy ez annyiszor fordult elő, hogy nincs egy ilyen konkrét első alkalom. Tehát nem tudunk igazán egy olyat mondani, hogy ki volt az, aki először ezt csinálta, hanem ezt úgy szokták csinálni, és ezért aztán maga a konkrét banki alkalmazott, aki így keresett sok pénzt, az legenda abban az értelemben, hogy hogy nem tudjuk valóban megnevezni azt, hogy ki csinálta ezt először. Azt tudjuk, hogy szokott ilyen történni, egy csomó filmben is szerepelt egyébként ez a módszer, sőt, ez ilyen elég közismert.
Mikor ezt a kérdést olvastam, elgondolkodtam azon, hogy én valószínűleg soha az életben nem venném észre, hogyha az én bankomnál valaki tőlem lenyúkálná az aprót. Ti szoktátok ilyen szemmel nézegetni a banki kivonatokat, hogy egyeztetitek, hogy forintra pontos-e?
Én nem.
Én szoktam ilyen szemmel nézegetni, de inkább csak a, hogy mondjam, a tekintetem mögött egy ilyen gyanakvással, hogy jaj, biztos elhibáztak valamit, de semmilyen eszköz nincs a kezemben arra, hogy ezt ellenőrizzem.
Nekem is alapértelmezett gondolatom az, hogy egészen biztos, hogy átvernek.
Én szoktam néha, hova be kell fizetni valamit, egy nagyon kicsi összeggel nagyobbat fizetni, egy-két fillérrel, vagy amit lehet, de még sose szóltak, hogy többet fizettem, és baj van, hanem a programozóé lett.
Szerintem az ott marad a számládon, nem lesz a programozóé. Ha például a NAV-hoz fizetsz be többet, bármilyen számlára, azt nyilván tartja.
Nem tudom.
Hát próbáljuk ki.
A NAV lenne az, aki talpig becsületes?
Igen. Ja. Legalábbis ebben igen.
Ja.
Szerintem.
Nincs más lehetőségünk, mint sem elhinni nekik, mert soha nem tudjuk ellenőrizni őket.
A mai programozó meg most úgy csinálná, hogy mondjuk 20 másodpercet késlelteti az átutalást, és addig kamatoztatja. És ebből lesz gazdag.
Ó, hát a világ egyik legnagyszerűbb filmalkotása, a Nagy Balhé című film ezen alapul.
Pontosan. Meg az Overnight című magyar film is.
Azt nem ismerem.
Hát, igen. Jó, az nem egészen ezen alapul, de legalábbis azokról a kereskedőkről, tőkepiaci kereskedőkről szól, akik a napon belüli kamatok különbözőségével játszanak. Tudjátok, akik így az éjszakai, hogy is, ezt bonyolult valahogy, a bankok közötti átváltási ráta változik aszerint, hogy üzemszünet van, vagy üzemidő. És akkor ezzel vacakolnak, hogy valahogy hitelt vesznek fel az egyik kontinensen, azt befektetik a másik kontinensen, még este, és aztán reggel visszahozzák a nyerességet. Valami
és erről egy magyar film készült?
Igen, igen.
Meg fogom nézni.
Fikciós film.
Na, egyébként. Még jobb, pláne. De azért mindenkinek javaslom, aki eddig nem látta még a Nagy Balhét, hogy azonnal nézze meg.
Az nagyon jó, azt én is, azt imádom azt a filmet. Ez 100 éves film, és mégis nézhető ma is. Ha a következő kérdezőnek mondom a nevét, akkor emlékezni fogtok a kérdésre is. Egyből Zsadányi Zsongor Zsigmond küldte nekünk ezt a kérdést.
Nem emlékszem.
Mindig is gyűlöltem a névsorba történő rendezés intézményét.
Na, kedvenc kérdésem.
Be biztos voltam.
Miért kell valakit születésénél fogva megbélyegezni? Nem azt lenne a felvilágosult, hogy a nevek listáját véletlenszerűen keverjük össze, vagy egy kalapból húzzuk? Máig bennem él, amikor a nyelvvizsgán 10 órán át vártunk S és társai kezdőbetűsök, míg a szerencsés ások fél óra alatt végeztek.
Hát igen, és az egész általános iskolai szenvedés, ha a legelső vagy a naplóba, vagy a legutolsó, az...
Hát az univerzum az sajnos a végén van a naplónak.
Igen, szerencsére. De szerintem kimutatható pszichikai sérüléseket érték a névsorban elől vagy leghátul álló emberkéket.
Talán azt érdemes megfontolni, hogyha véletlenszerű sorban lennének egy olyan dologban, amiben keresni kell, akkor hogy találnák meg az emberek, akik keresnek ebben a listában azt, akit keresnek?
Hát, Ctrl F.
A papírnaplón nyomnának egy keresés gombot?
Nekünk volt olyan felelés, ahol úgy kellett felelni, hogy dobott dobókockával a kedves tanár, és aki kijött, azt feleltette, ami egy igazságos módszernek tűnt, csak kiderült, hogy a véletlen szám az tényleg véletlen szám, tehát vagy kijön, vagy nem, tehát az első következmény, hogy nem volt érdemes tanulni, hisz úgyis olyan kicsi az esélye, hogy téged dob ki, és a gyakorlatban is ez volt, hogy valaki nem felelt egész évben, és akkor meg gondba volt a tanár.
Uh-huh. Én arra a régi tanáromra gondoltam, aki úgy feleltetett, hogy feldobta a naplót jó magasra, és leesett, és ahogy kinyílt, ott választott egy nevet.
Én meg a lapozgatós tanára, aki azt élvezte, hogy lapozgatja lassan.
Így és van. Így... Ó, erről egy annyira csodálatos Karinti novella van.
Bizony.
És talán a rossz tanuló felel, amelyikben hosszan lapozgatja a naplót.
És így utólag felnőtt fejjel visszagondolva, ezt tényleg direkt csinálta és élvezte. Tényleg.
Persze. Egyértelmű.
Na, persze. Na, mit gondoltok, akkor legyen valami más módszer a névsor helyett?
Persze, legyen a második betűre rendezve.
De mi lenne, hogyha az a javaslat, amit már mondtam egyszer, amikor, hogy egy hosszabb buszjáratnál félúton cserélnek az állók és az ülők, hogy néha megcserélgetnénk.
Mit?
Hát a névsort.
De mivel?
Hát, hogy fordított és normál sorrend.
Ja, hogy visszafelé. Ja, értem. Aha.
De tényleg
azt lehetne.
Hát szerintem egy nyelvvizsgán tipikusan véletlenszerűen ki kéne sorosolni. Az lenne az igazságos, teljesen egyértelmű, nem pedig névsorba. Az teljes csalás.
Egyébként igen, azt meg lehetne csinálni.
Igen, és más helyen meg hol van még névsor, ami fontos?
Hát ABC rend azért a sok helyen van.
De hol zavaró?
Igen.
Ahol névsor van, igen, igaz. Nem tudom, nem jut eszembe egyébként más hely. Az iskolákon kívül.
Engem sokkal jobban zavar, hogy mindenhol egy számmal próbálnak engem elnevezni. És ha begépelek egy számot, ami én vagyok, legyen az tajszám vagy személyi szám, akkor nekem nem is a nevem érdekli őket, hanem az a szám, ami én vagyok. És ez még jobban bosszant, mint a névsorozás.
Szeretnéd, ha ilyenkor néhány keresetlen kérdést intéznének hozzád jelenlegi kedveddel kapcsolatban?
Igen,
mit szeretnél?
Igen.
Hogy szolgál az egészsége?
Család, újság.
Igen, kisebb jellemzők.
Igen. Ez egy kicsit elnyújtaná az ügyintézést.
Ez olyan rossz, hogy amikor bemegyek a orvoshoz, akkor én vagyok a 414-176-385.
Az orvos az pont nem jó példa. Hát, ha én elmegyek a közvető orvoshoz, akkor megkérdezi, hát Tamás, de rég láttam magát.
Jó neked.
Nálunk is ez van.
Nálunk mindenkit úgy hívnak be, hogy szám. Nem, vicceltem igazából, nem.
Annál is inkább, mert senki nem tudná, hogy őt hívják. Mindenki rémülten tekingetne a tenyerébe, ahova fel lenne írva a tajszáma.
A legjobb gyerekkori feleléseket felidézve.
Így van. Így. A következő kérdés könnyű lesz? Nem, nehéz lesz. De hát, ha kezdünk fel valamit, egy 40-es nő kérdezi, hol lehet a COVID miatti korlátozások alatt is ismerkedni? A Tinder továbbra is felületes és képmutató időpocsékolásnak tartom. Bármi mást tudtok ajánlani? Ugye az van, hogy mind a hárman stabil kapcsolatban élünk sok-sok éve, úgyhogy nehéz lenne megmondani, hogy milyen aktív tudásunk van erről.
Hát figyelj, én azért javaslom neki az oltópontokon való ismerkedést.
Én az online koncertek chat falait javaslom.
Aha. Én az ilyen spontán szerveződő jóga csoportokat, amiben online jóga van.
Ó, te az biztos szereted a jóga penc miatt.
Igen.
Ebbe biztos voltál.
Jó, de ugyanilyen jó egy gombász csoport, tényleg egy fizetős csoport, ugyanúgy, mint élőben is ismerkedni egy ilyen csoportba a legjobb, valamit tanulni, és akkor ott összeismerkedni.
Van online gombászkodás?
Természetesen van.
De mi? Mindenki a saját hátsó kertjében gombászkodik, és közben tartja a telefon.
Mint minden tanfolyamnak van elméleti és gyakorlati része. Úgyhogy van online kressz is.
Na például ott is lehet ismerkedni.
Tavasszal volt online borkostolás, azt tudom viszont. Azt valamelyik nagy borbolt szervezte, és azt csinálta, hogy a jelentkezőknek, akik befizették az összeget, kivitték, egy futár kivitte házhoz azt az 5 tételt, vagy 6 tételt, amit meg fognak kóstolni, mindegyikből egy kis üveg bort, és akkor odaültek a videócset elé, hörpintgettek, és a szakértő szintén online mondta, hogy mit kell érezni.
A kérdező az orrunkra kötötte, hogy ő hány éves?
Egy 40-es nő. 40-es nő. Mutatkozott be.
Engem érdekelne, hogy eddig hol ismerkedett. Tehát hol ismerkednek a 40-es nők normál esetben?
Hát gondolom, nem a jóga órán.
Szerintem már mármint... az se lehet könnyű.
Nem, az se könnyű, egész biztos. Színházban? Elmész színházba?
Micsoda? Mondjuk... Hogy ismerkedsz a színházban?
Nem,
a pisszenni sem szabad.
Elmész egy ilyen csoportba, nem tudom, csillagjósdás, vagy bármilyen. Na jó, nem csillagjósdás, de valamilyen, ami érdekel, és hobbi. És jó eséllyel férfiakat is érdekli.
Vagy egy oltástagadók csoportjába elmegy. Hát ilyen aktuális szituációkat gondolok én most célra vezetőnek.
Tehát valami, a lényeg, hogy valami közös érdeklődésre alapuló online működő csoportba kell menni, azt
mondjátok? Lapos földhívők.
Igen, igen.
Kerekföldhívők.
Kerekföldhívők, adóellenőrök, számlagyárosok. Egyébként ne vicceljük ezt el, én azt gondolom, hogy egy 40-es, egyedülálló 40-es nőnek ismerkedni, azt szerintem maga a halál.
Hát mármint, hogy nehéz, úgy érted,
hát
ugye?
Hát baromi nehéz lehet. Hát hiszen.
Hát igen, valószínűleg úgy lehet, hogy a társaságban nehéz, hiszen ott mindenki, nem tudom, egyébként mindenki vagy magányos, vagy párban van. Tehát pont olyan, mint bárhol máshol a világon. Mert azt akartam mondani, hogy 40-es társaságban mindenki párnál van, vagy hogy kell ezt mondani?
Páros. Párban.
Párban van, igen. De hát ez nem igaz, főleg a válások számából ítélve minden második ember nincsen párban.
Na jó, de a férfiak annyira nem csúnyák, gonoszok, hogy ha ők egyedülállók, akkor nagy valószínűséggel nem a 40-es nők iránt érdeklődnek.
Ez szerintem egy tévedés.
Szerintem nem tévedés, szerintem, de nincsen róla semmiféle tapasztalatom, úgyhogy ez csak
szerintem
egy...
Szerintem rengeteg pasi érdeklődik a saját korosztálya iránt, és nem érdeklődik a 20 évvel fiatalabbak iránt.
De érdekes.
Nyilván vannak olyanok is, de nagyon sokat gondolok olyannak, aki a saját korosztályában keres. Rájövve arra, hogy egy 20 évvel fiatalabb valaki, az annyira más életet él, annyira más gondolatai vannak, annyira más dolgok foglalkoztatják, hogy a szexen kívül nagyon kevés közös téma tud lenni, és az oké, de az azért nem egy kapcsolatképző erő önmagában.
Akkor engem félrevezettek a filmes élményeim, melyben kizárólag maguknál minimum 10, de inkább 20 évvel fiatalabb nők társaságát keresik a 40 fölötti férfiak.
Hát nyilván vannak olyanok is, akik ezt csinálják. Én meg azt hiszem, hogy vannak olyanok is, akik nem ezt csinálják. Ettől még igaz az, hogy ez nehéz. Egyébként szerintem, akinek még nagyon nehéz ismerkedni, az a 40 fölötti férfiak.
Miért?
Köre. Hát mert pontosan ugyanazokon a helyeken tudnak ismerkedni, ahol a 40-es nők. Azaz most Covid idején nagyjából sehol.
Ja, hogy a vírus
vagy.
Idején, értem.
Hát, hogy szerintem a férfiaknak se könnyebb ez az ismerkedés téma.
Nem
férfiak
tudom.
Is pontosan ugyanazokon a helyeken ismerkedhetnek, és ahova a férfiak járnak, nem tudom, focizni, meg focimecsre, meg ilyesmi.
Igen, meg autót tologatni. Aha, meg
autót tologatni,
meg
ott nem
vezetni.
Szoktak lenni
igen.
Csajok.
Na, a nők meg hova járnak? Hímezni, meg...
Könyvklubba.
Igen, meg vásárolni, meg ilyen helyekre járnak. Ja,
igen. De a DM-be járnak vásárolni.
És ezért nem találkoznak a férfiak a nőkkel. Így van.
Tehát a DM-be kell
lehet,
menni.
Hogy...
Így van.
Lehet, hogy Twitch csatornákra kellene menni, ahol ilyen játék streamingek mennek, és pasasok nézik azt, hogy
hát, vagy
valaki
podcast, játszik. Podcast fórumokra.
Tehát mondjuk a Csúnya Rossz Majom podcastnak a Telegram csatornáját javasolnak.
És ennek próbálja meg ott.
Igen.
Nagyon jó ötlet. Nagyon jó. Első körben lássuk ezt. Vezessük be, hogy kötelező a valamilyen arcképes profil.
Vakrandi is működik.
Nem, a Vakrandi nem működik. Ebben biztos vagyok.
Miért?
Mert a Vakrandi 10-ből 9,75%-szor szörnyű kudarc.
Na jó, de hát ezért kell belőle nagy mennyiséget végrehajtani. Abszolút
akkor érdemesebb nem Vakrandit csinálni, és eleve ki tudod zárni a kudarcok 80%-át.
Fene tudja, mert akkor meg már elvárásokkal megy az ember. Egy Vakrandira nem megy elvárásokkal. De ez is filmes élményem. Az Vakrandi, amikor így körbeülnek, és mindig váltogatják, hogy ki elébb a másik. Tudjátok
nem,
melyik?
Az a Rapid Randi.
Ja, az a Rapid Randi. Ja, akkor kevertem a kettőt. A Rapid Randi az baromi jó.
Vakrandi.
De most gondolkodtok, vagy?
Most elképzeltem a COVID-kompatibilis Rapid Randit.
Hát figyelj, az a lényeg, hogy ne töltsél 15 percnél több időt egy darab
igen.
emberhez túl közel.
Ha rögtön tovább mész, akkor tökéletes.
Igen. Van egy belső kör, meg egy külső kör, és így mindenki így lépked folyamatosan.
Menjünk már, úgy értem, menjünk már tovább.
Ja, hogy egy másik kérdésre?
Nem tudom. Nem tudom, szaggatottnak tűnik nekem ez a néhány perc.
Igen, nagyon ritkán, de azért néha be kell ismerjük, hogy vannak olyan kérdések, amikre egyszerűen az életmódunk, meg a társadalmi státuszunk okán nem tudunk jó választ adni.
De a kedves 40-es hallgatóhölgy esetleg elmeséli, hogy eddig milyen tapasztalatai voltak a párkeresésben, akkor konkrét ismeretek birtokában sokkal nagyobb segítséget tudnék nyújtani.
Magyarul mi is kíváncsiak vagyunk, ugye?
Így.
Hogy hol található ez a 40-es hölgy, erre gondoltok?
Hogy kell ismerkedni.
Hogy kell ismerkedni. Na nézzük, mi a következő kérdés.
A következő kérdés az, hogy milyen zene fog most elhangzani, de rögtön utána jön a következő kérdés is. Most egy pici pihenő
lesz. Én már tudom, milyen zene lesz.
Nem hiszitek el ezt a kérdést, Tegez nyugodtan küldte, és nagyon remélem, hogy ti értitek. Hány éves a legfiatalabb öcsi-bácsi Babi néni?
Hát én értem, hát hogy mikortól kezdve bácsizzák és nénizzék az embert.
De miért pont öcsi-bácsi és Babi néni?
Hát mert egy példával próbálta illusztrálni. Az jobb lett volna, hogy
X-bácsi... Józsi bácsi, Jutka néni.
Vagy X-bácsi és Y-néni?
Igen. Akkor értettem volna.
Ezt szerintem ezt kérdezte.
Tehát, hogy honnan jön a bácsi? Mikortól bácsi?
Hát például, titeket mikortól bácsiztak?
Anyád.
még soha.
Engem se.
Engem azért lehet, hogy már bácsiztak.
Jó, de azért egészen kicsi gyerekek nyilván fiatal felnőtteket is bácsiznak.
Igen.
Igen, mert még nem tudnak különbséget tenni. Nekik megbocsátható.
De miért nektek rosszul? Nektek rosszul esne, hogyha... Mondjátok, mi esne rosszul, hogyha ki bácsizna le titeket?
Bárki, aki idősebb, mint 14 év.
Azt hittem, mint te.
Így van. Hát az is elég rossz lenne.
Engem nem zavar, felülem bácsizhatnak. Csak ne nénizzenek.
Nagyon jó, akkor Dr. Egri János doktort kérlek bácsizzátok, de engem soha.
Dr. Egri János doktor bácsi.
Dr. Egri János bácsi.
Dr. Egri János doktor bácsi.
Igen, ja bocsánat, tényleg. Jó, ezen túl ezt a nevet használom.
Nagyon jó. Akkor ez meg is van. Én ugyan utána néztem, hogy van olyan, hogy Babi néni, de
persze, hogy
érdekes ám Zsák utcának látszó megoldásra jutottam pusztán. Volt egy ilyen rajzfilm, amiben Babi néni egy a karakter volt, a fő karakter. Mindegy, ez nem érdekes, mehetünk tovább. Miss Cracker, másik kérdése ma már.
Én szerettem.
Ugye ő volt az arcápoló rutinunkról érdeklődő. Ezt villámkérdésként tettem be. Hol találhatok cukorbetegség epidemiológiájával kapcsolatos részletes, hiteles statisztikai adatokat? Próbáltam a KSH-t, de felidegesít a honlapjukon a nehézkes navigáció, a félrevezető linkek és a hiányos adatok. Van valami jó tippetek?
Én nem szólalhatok meg, mert az adás elején megígértem, hogy minden hallgatót szeretek.
Értem, akkor majd én a helyedben mondom azt, hogy hát a Google-t javasolnám.
én is beírtam azt,
hogy Diabetes Statistics.
És kijött.
Igen, a diabetes.org-on például vannak, meg a WHO oldalán is vannak ilyen statisztikák. Ha magyar statisztikára van szükség, szerintem egyébként ezeken a helyeken az is van, de akkor továbbra is a Google-t javasolnám. Cukorbetegség statisztikák.
De azért, hogy ne legyünk már ennyire szúrósak, meg ugye én vagyok ma a szeretett felelős, én innen küldöm mindannyiunk nevében az együttérzésemet neki is, és az összes cukorbeteg hallgatónak.
De nem tudjuk, hogy ő az-e.
Hát vagy ő, vagy valamelyik hozzátartozója, biztos az.
Hát vagy csak érdek, a vizsgájához kell.
Az is lehet.
Még azt a kérdést tenném fel ilyen mellékkérdésként, hogy az epidemiológia az nem járványtan?
Nem. De.
Na most légy okos.
Most kell megkérdezni a Google-it.
Ebből nehéz igen következtetni, úgyhogy tényleg nem marad más, mint a... Hát nem, ez a betegségek elterjedésének statisztikai vizsgálatával foglalkozó orvosi tudományág.
Igen.
Mint ilyen, tehát tökéletesen lett alkalmazva a kifejezés, és mi tudtuk rosszul. Illetve
nem, ti.
Hármunkból ketten, igen. Jó, hát nekünk nincs annyi doktorátusunk.
Hát bocs.
Mint dr. Egri János doktornek. Jó, ezt is tudjuk már, és szerintem Google, ha a magyar adatokra van szükség. Egyébként szerintem biztos, hogy van valamilyen cukorbetegség.hu vagy diabetes.hu ilyen oldal, és ott biztos vannak statisztikai adatok.
Igen.
Na jó, igen, tudom, hogy tovább kell menjünk, tovább is fogunk menni. A következő kérdezőnk nem nevezte meg magát, a kérdése viszont így szól, a kormánnyal rendelkező motorcsónakoknak miért jobb oldalon van a kormányuk?
Baromira nem jobb oldalon van, szóval én láttam bal oldalit is.
Én középen láttam.
Olyat is láttam, igen.
Meg hátul.
Hátul is láttam, alul.
Fölül.
Alul? Az alul az nagyon vad. Az extrém sportos verzió.
Jó, csak azt kihúzom. Húzzuk azt ki. De minden máshol lehet.
Igen. Én azért azzal kiegészíteném, hogy amikor valamelyik oldalon van a kormány, akkor inkább a jobb oldalon szoktam látni én is sem, mint a balon.
És akkor mi a megoldásod?
Ott is jobb oldali közlekedés van. És hogy jobban. Baloldali? Hogy láss. Hát ugyanúgy, mint az autóknál.
És gondolkodom, hogy az igaz, de nem. Nem. A magyar folyókon jobbra tarts van. Tehát ugyanúgy, ahogy az utakon.
Akkor rossz oldalon van a kormány, igen.
Tehát ez a megoldás, hogy elhibázták?
Nem, mert pont úgy kötsz ki, viszont kikötésnél jó oldalon van. Nem.
Ez az. Hát dehogy nem. Kikötésnél jó oldalon van.
De mindig folyással szem. Ja nem. Értem, kikötésnél jó oldalon van.
De a jó motorcsónaknál is inkább nem, igazad van, nem jó. Mert inkább folyással szemben kötünk ki, még motorcsónakkal is.
Figyeljetek már, a vízen is jobbra tartás van, tehát csak balról lehet előzni.
Igen.
Tényleg. Álló vízben is? Nem.
Állóhajót azt...
Nem állóhajót, hanem álló vízben.
Álló vízben is van szabály, igen, hogy melyik kézen kell legyen a szembe jövő hajó.
Igen, ha két hajó szembe megy teljesen, csak van egy kressz szabály, hogy melyik kerüli melyiket.
Nem úgy van az, hogy aki később rántja el a kormányt.
Vagy amelyik lebukik.
Nem. Az csak a világháborúban volt ez a melyik rántja el a kormányt később.
Vagy nem lehet az,
homlok hogy... támadásnak hívták a vadászrepülők.
Én megfejtettem, azért van jobb oldalon, mert általában jobbkezesek az emberek.
Jó, de akkor az autókban is lehetne.
Igen, ezt még nem tudom, hogy miben jobb, hogy jobb oldalon van. Ja, mert a jobb kézzel tudod kikötni, ez az. Hát ha kikötsz, akkor a jobb kezeddel ki tudod kötni a hajót.
Na. Tényleg, mert a part az mindig jobb oldalon van.
Így van. És ki tudod dobni, és oda tudod hurkolni. Bal kézzel sokkal nehezebb lenne.
Van a fenét,
mert jobb kezes vagy, de csak ezért?
De várjatok, mert hülyeséget beszéltem. Mert hát miért lenne mindig jobb oldalon a part? Hát ha a bal oldalon van a part, és úgy kötök ki...
De akkor nem tudsz bal oldalon, mert akkor a bal kézzel kéne ki. Ja? Nem, mert úgy kötsz ki, hogy mindig jobb oldalt van.
miért lenne mindig jobb oldalt? És ha nekem bal oldalt van a kormányom, akkor nyilván úgy tudok kikötni, hogy bal oldalon van a part.
De akkor bal kézzel kell kikötnöd. Ja, és az nagyon rossz érzés. Bal kézzel nem tudod kiköt. Tegyük fel, hogy bal kézzel nem tudsz semmit csinálni.
Jó, akkor legyen ez.
Én szerintem egész egyszerűen csak az angolok kezdtek el motorcsónakokat gyártani. Ez az én megfejtésem.
De azt ugye tudjátok, hogy az angolok mennek a jó oldalon, és mi megyünk a rossz oldalon.
Hát legalábbis ott volt az eredeti oldal, igen.
Igen.
Úgy az így van. De ezt már annyiszor megtárgyaltuk, ezt a...
Bocsánat.
Melyik oldalon kell tartani a lovat, meg a kardot, meg az asszonyt.
Ó, és arra szép megoldást adtunk. Bár nem emlékszem, hogy mit, de szép volt.
Hogy a lóra a jó oldalról szálljunk fel.
Nem, azért van jobb oldalon a kormány, mert a bal oldalunkon van a kard. Erre is érvényes ez.
Így van. És a jobb oldalunkon van a nő.
Igen.
Tehát az már, de jó, és ezért a kormány is. Hiszen a hajók mindig nőnemben értendők. Ahol van hímnem és nőnem, ott a hajókat mindig nőnemmel illetik.
Jó.
De értitek, mit mondok?
Nem. Én értem.
Nem.
De egy kicsit
hát, hogy...
belebonyolódunk, de értem.
De a hajó nőnemű, akkor nincs oldalán kard.
Nincs az oldalán kard, ezért lehet jobb oldalon a kormánya.
Jó, oké. Okay.
Nem tudom, én sem. Igen, fura. Na jó, a következő kérdés engem azért fogott meg, mert az életből vett példának tűnik számomra. Julcsika 23 küldte nekünk. Azzal a kérdéssel kereslek meg titeket, hogy van-e ismert oka annak, hogy folyik az orrom evés közben?
De van.
Régebben csak melegleveseknél tapasztaltam ezt, néhány hónapja viszont egyik napról a másikra változott a helyzet, és azóta bármit, de bármit eszem, legyen az leves, rántott hús, szendvics, mandarin, mindig folyik az orrom. Ez már az 5G? Vagy mi van?
Ezt a kérdést felolvastam most hétvégén a gyerekeimnek is, és jót mulattunk rajta, de szerintem keserű volt a mosolyunk, hogyha igazat beszél Jócsika.
Én nekem van olyan ismerősöm, aki mindig ezzel küzdött, amint levest kezdett el enni, azonnal folyni kezdett az orra.
Jó, de Jócsika bármit eszik, akkor is folyik az orra.
Igen, most már ő neki minden folyatja az orrát.
Hát szerintem az van, hogy irritálja valami a szemét, nem? Mert a könycsatornák meg az orr az egybe van, és onnét szokott jönni ez a folyós izé. Tehát, hogyha túl csípős, túl ilyen, túl olyan, akkor vagy csak egyszerűen elérzékenyül, hogy mennyire jó kaját kapott megint.
Hogy Istenem, de szeretek enni. Mondja magában Jócsika.
Igen. Próbálja meg az, igen. Rossz kaját enni, és akkor már is nem fog.
Ami nem ízlik.
A másik megoldása meg, hogy ismét beleestünk abba a csapdába, hogy kéne tudni legalább minimális részleteket. Mert ha Jócsika például minden egyes ételét irtózatosan megerősíti, akkor azért folyik az orra.
Uh-huh.
Vagy ha például akkor is folyik az orra, amikor nem eszik.
De nem, azt mondta, hogy csak akkor folyik, ha eszik. Nem azt mondta?
Hát nem emlékszem, hogy ezt így külön kiemeltem.
Akkor volna. Adódik egy nagyon fontos kérdés, hogy mi folyik Jócsikának az orrából? Ugye az is befolyásolja.
Sőt, nem
lehet,
is
hogy az ugyanaz a leves, amit épp eszik.
Hát sőt.
Vagy rántott hús. Mert akkor egyszerűen Jócsika nem tud enni.
Sőt, nem is azt írta, hogy az orrából folyik valami, hanem konkrétan, hogy az orra folyik.
Ez egy nyelvi konstrukció, kedves Mr. Univerzum.
Nem biztos.
És arra szokták nem használni, biztos. Hogy az orrából folyik valami.
Nem biztos, mert Jócsika nagyon szűkszavú. Tehát azt kérjük Jócsikától, hogy mindenképpen egy-két szóval egészítse már ki a kérdést.
És hogyan fejeznéd ki, ha tényleg az orrod folyik? Azt mondanád, hogy folyik az orrom.
Mindenképpen kérünk valami legalább fényképet, de legjobb lenne mozgókép.
Ó, nem tudom. Ne a közös címre küldje, kedves Jócsika, a mozgóképet, jó? Nem Dr. Egri János, Dr. Kukac, weartheworld.com-ra.
Dr. Egri János, Dr. Bácsi Kukac.
A Bácsi Kukacra.
Na, igen. Szóval Jócsika, írja le rendesen, hogy a pontos tüneteket. Akkor tudunk csak.
De én azért elmondom azt, hogy egyébként ez egy allergiás reakció az esetek jelentős többségében. Egy ismert probléma, sokak küzdenek ezzel.
Hogy evésnél folyik az orruk?
Evésnél küzdenek? Pont evésnél van ez gyakran?
Igen. Még neve is van a dolognak. Ételindukált a rinitis.
Jó, hogyha neve van, de akkor ez... nagy baj nem lehet.
Na jó, de a neve az étel indukálta rinitis, ami az orfolyásnak a latin neve. Tehát az étel miatti orfolyás névvel illetni azt, amikor az étel miatt folyik az orrunk. Ez nem olyan nagyon tudományos.
Egyrészt, másrészt meg attól még, hogy valaminek neve van, az még megnyugvásra ne adjon okot, mert a skizofréniának is van neve.
Igen, meg az atombombának is.
Annak is van neve.
Jó, a fűszeres és a forró ételek szokták elsősorban kiváltani ezt, de egyébként valami irritáció, túlzott hisztamin termelést eredményező irritációról van szó. Egyébként lehet fizikai irritáció is, ezt érdemes elmenni vele.
Nem lehet, hogy Jócsik az orrába teszi az ételt?
Hát... Azt nem írta, hogy elkezdte az orrába tenni a rántott húst, és azóta folyik.
Én a következőt javaslom. Vigyük el magunkkal Jócsikát Kubába, a kísérleti adásra. És akkor ott a végére járunk ennek a problémának.
Jó. Addig is válaszoljuk meg J. János kérdését.
Azt hittem, hogy jobban fogtok örülni ennek az ötletnek.
Én nagyon örülök neki.
Igen, de nem egyébként örülök.
Jó, oké.
Le ne bukjunk. Szóval J. János kérdése következik. Blaszfémia-e az, ha burgerpápának hivatom magam?
Nem.
Ezt kérdezte első János.
A blaszfémia ugye magyarul istenkáromlást jelent.
Uh-huh. Hát tágabb értelemben igen, egyházi cuccokat lerántani a porba, és csak a kényünkre, kedvünkre elnevezgetni róla pórias világi dolgokat.
Ja, igen, szerintem egyébként a pápát a szánkra vehetjük.
Persze, bármit, bármit.
Ha burgeristennek hivatná magát...
Azt is lehet. Mm.
Hát szerintem az se blaszfémia egyébként egyházi tanok értelmében sem.
Egyébként blaszfémia, de kit érdekel?
Hm. Hát az most mindegy, hogy kit érdekel, de ő azt kérdezi, hogy az-e vagy sem.
Ja, az. Hm. De nem baj. De
a pápát? Nem, a pápát egy húspogácsás szendvicssel együtt emlegetni.
Hát nem tudom, figyelj, azért a pápa Isten után az első, nem?
Hát igen, de itt nem abban az értelemben használja, aki mondja, hogy én vagyok az, és nem Ferenc, hanem abban az értelemben, hogy egy valamilyen témának vagy tevékenységnek én vagyok Isten után a legnagyobb szakértője.
Szerintem nyugodtan hívja magát burgerpápának. És minthogy itt nyilván Jancsa Janiról van szó, ezért üdvözlöm innen is.
Hoppá.
Én azt hittem, valaki egy burgerezőt akar nyitni ilyen névvel, és azt mondtam
volna,
hogy... Én meg
biztos is vagyok benne.
Hogy nyugodtan, csak hívjon meg minket egyszer.
Egyébként az egyháznak abszolút van valami előírása arra, hogy tehát ilyen esetekre, hogy mit szabad és mit nem?
Sőt, a kedvenc részem a katolikus törvénykönyvből, hogy önmagától beálló kiközösülésbe esik, aki például megüti a pápát. Tehát azt már ki sem kell közösíteni az egyházból, hanem az rögtön az lesz.
Tehát
de lehet,
tárgyalás
hogy elég
nélkül.
Csak csúnyát mondani. Igen, tárgyalás nélkül, de automatikusan. Tehát ez az egyházjogi szépsége.
És nem lehetséges, hogy benne van ezek között, a törvények között, hogy ha valaki megüti a burgerpápát, akkor is kiközösítik?
Latinul.
Ez a polgári törvénykönyvben van benne.
Van latinul szó a burgerre? Szerintem itt bukik el a dolog.
Nem tudom. Hát próbálkozzon esetleg burger püspök.
Burger király.
Burger király, ez tök snassz.
Nem, egyébként tudjátok, mi jutott még eszembe? Burger papa.
Burger papa. Hm.
Aha, az úgy utal is az eredeti szándékra, meg azért mégiscsak.
Jut eszembe azért a pápa szó, az már annyira köznevesült, hiszen ott van a valaminek a felkent pápája kifejezés.
Igen, én is pont magamba mondtam, hogy a burger pap, az sokkal rosszabb, vagy olyan idegenebb, mint a burger pápa.
Igen.
Pedig a
burger
pápa.
Papnő, az még durvább.
Egy burger szerzetes.
Egyébként a pápa olyannyira köznevesült, hogy van is egy ilyen nagyváros Magyarországon, hogy pápa.
Igen, lehet, hogy arra vonatkozik. Mondja azt, ha bármelyik inkvizitor rákérdez, akkor mindenképpen hivatkozon erre a magyar településre.
Igen. És ajánlja fel, hogy azonnal átnevezi a saját magát burger kecskemétnek.
Burger kecskemétre.
Jó, nem lesz baj. Az a mi megfejtésünk. Na jó, Bazsa kérdésével folytatjuk, aki édesanyjáról mesél nekünk. Anyukám csak úgy tesz tárolódobozban ételt a hűtőbe, hogy előtte levet fedővel megvárja, amíg kihűl. Ennek azt a részét értem, hogy a hűtőt kiméli ezzel, de az sehogy sem megy a fejembe, hogy a lecsapódó párán kívül mi más baja lehetne az ételnek akkor, ha lefedve, melegen egyből beküldjük a frigóba. Állítólag például a leves megbudjan így. Valóban így van? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor mire fel ez a tévhit? Az utolsó kérdést visszautasítom. Tehát a mire fel ez a tévhit, ez a kifejezés nem hordoz értelmes tartalmat.
Én bevettem.
Én is. Nem is, még most sem értem, hogy mi a baj ezzel a kérdéssel.
Mire fel ez a tévhit? Hogy mire való?
Hát, hogy
egy tévhit?
Miért van ez a tévhit?
Hát, mert tévhisznek az emberek. De miért lenne egy tévhit? A tévhitnek nincs oka, hogy egyszer valaki elkezdte mondani. Esetleg ilyen lehetne.
Nem tudom, de a hallgatók figyelmét szeretném felhívni arra, hogy ebben az adásban nem én szidom a hallgatókat.
Így, sőt, én sem. Csak egyszerűen egy minőségbiztosítási javaslattal éltem az utolsó kérdés átfogalmazása irányában.
Szóval első indulatomban azt mondtam volna, hogy a hűtőszekrényt védjük ezzel. De van egy ilyen gyanúm, ha csak utána néztetek és megmondjátok a pontos választ, hogy egy ételnek jobbat tesz az, hogyha folyamatosan hűl ki. Tehát, hogyha lassan. De ez hát csak egy ilyen női megérzés.
De egy csomó olyan ételben meg azt mondják, hogy az a jó, ha hirtelen hűtöd le.
Igen, sőt, mert ugye ott van a sokkoló intézménye.
Igen. Hú, én ezt annyira, én is így tanultam, hogy már gyanús, hogy ez csak legenda. Annyira egyértelmű volt, hogy így kell csinálni, meg így tanítottak.
Igen. Először az erkélyre rakjuk ki az ételt, és utána
igen,
a hűtőbe.
De magasra, hogy ne egye meg a macska.
Igen.
És csak télen, mert nyáron ennek semmi értelme.
Igen. Igen.
Igen, én is így élek, így élem mindennapjaimat, és fogalmam sincs, hogy miért teszek így.
Kipróbálom, ez csak kísérleti adás, be fogom tenni a fagyasztóba egy forró levest, mi történik. Egyébként semmi nem fog történni, meg fog fagyni.
Az fog történni, hogy leolvad a fagyasztód.
Attól nem.
Dehogy nem.
Biztos nem. Olvasztottál már ki hűtőgépet vagy fagyasztót? Mennyi munka ott kiolvasztani azt az összes jeget?
Azt tudtátok, mennyi hogy a meleg szenvedés? Víz hamarabb megfagy a hűtőben, mint a hideg?
Tényleg.
Igen, és nem tudja rá magyarázatot a tudomány.
Valamit.
Lehet, hogy ezért nem szabad a meleg levest betenni a fagyasztóba.
De hogy éjkocka legyen benne.
Mert megfagy. A végén még megfagy.
Túl gyorsan fagy meg.
Igen.
Ja, mondjuk igen, ez végül is cél. Akkor lehet, hogy amit le akarunk fagyasztani, azt előtte meg kéne mikrózni.
Nem mikrózunk semmit, az ártalmas.
Abba is belemennek.
Micsoda?
Az 5G-k belemennek.
Így van, nem tudhatjuk. Sose tudhatjuk, mit csinál a mikrohullámos ütő.
Ne értem. Tehát akkor nem használunk mikrohullámos ütőt, hanem egyszerűen csak a mobiltelefonunk segítségével melegítünk.
Azt se használunk, nem tartjuk közel a fejünkhöz, mert agyrákot okoz.
Ja, értem. Fóliás isak?
Az ártalmatlan, azt felrakhatjuk.
Úgy értem a kérdést, hogy a fóliás isaknak kell-e csinálni egy ilyen csúcsot a tetejére?
Kell.
Nem elég egy ilyen sima fedő?
Nem.
Kell egy antenna is?
Nem. És sőt, minél több csúcsa van, annál hatékonyabb.
Tehát ilyen igazi tüskés fóliás isak a legjobb.
Hát a klasszikus korona formát próbáljuk meg szaniol papírból létrehozni.
Mármint a zárt koronát. Amit a kalapos király is viselt.
Nem, mert Faraday kalitkaként egyébként is működik. Ahhoz nem kell zártnak lennie.
De nem kell hozzá kalitkának lennie?
Hát
nem kell leérjen a nyakunkig?
Hát attól függ, mit védünk. Most miről beszélgetünk?
Próbálom.
A levesek a frigiderben.
Na, kísérleti adás után kiállt ez is. Így van, én nagyon várom, hogy Mr. Univerzum főzzön legalább 5, vagy lehet, hogy 10 jó nagy adag bablevest, és akkor nézzük meg, hogy
borsóleves lesz. Jó.
Jó?
És igen, és vakkóstolás lesz, és meg kell mondani, hogy melyik a legjobb.
Rendben, és akkor ott áll a mentő az úton készenlétben.
Igen, hát ha az egyikbe felszabadultak az elinsavak, vagy valamik. Jó, oké. Okay.
De az a helyzet, hogy már csak egy kérdésünk van hátra.
Semmi baj. Úgyis nagyon hosszú volt az első két rész.
Akkor ezt is egészen röviden fogjuk tárgyalni. Szerintem Zolta első kérdezőn küldte ezt a kérdést. Miért van az, hogy egyes emberek akármit tesznek, mindig keresztbe tesz nekik az élet, míg másoknak, nekem is, akárhová kerül, mindig jól jön ki belőle. biztos ti is ismertek mind a két embertípusból.
Én egyikből sem ismerek.
Én se.
És, ja nem, nem szíthatok hallgatókat most ezen a héten. Akkor nem mondok már mást.
De miért? Biztos irigyled Zoltát, amiért ő mindig a nem, jó kicsit, végére
nem,
áll.
Nem tudom, kicsit visszásnak érzem azt, hogy valaki a csúnya rossz majomon keresztül dicsekszik el azzal, hogy neki az élet mennyire bejött, és neki bármit csinál, minden sikerül, ezzel bőszítve föl más kérdezőtársait, akiknek viszont nem így működik az élete.
De nem lehet, hogy egyszerűen csak a sors működésének titkos rejtelmeit szeretné tőlünk megtudni?
Igen, lehet, hogy ez olyan, mint hogy valaki férfi, meg valaki nő.
De egyébként meg feltéve, de meg nem engedve, hogy valóban így éli az életét, hogy neki minden sikerül. Én azért azt javaslom neki, hogy ne húzigassa a sorsnak a bajszát. Jó, tehát maradjon csöndben,
igen,
éljen nyugodtan tovább ezt a végtelen sikeres életét.
És például ne vegyen lottószelvényt.
Semmit ne csináljon másképp, mint amit eddig csinált.
És általában ne változtasson soha semmi. Az azért nagyon szívás, mert akkor mostantól a maradék 70 évében mindig ugyanazt a sört kell kedvelnie, ugyanazt a rántott húst.
Jaj, megvan. Hogy hívják ezt a hallgatót?
Zolta.
Zoltán, Zoli. Vigyük el magunkat inkább Zolit Kubába a kísérleti adásra, és mindent vele csináltassunk meg. Nyers húst kell lennie, kurva meleg leveseket kell berakni a hűtőbe.
Igen, lábát kell áztatnia egy meleg laborba, hogy izzad-e.
Megnézzük, hogy elhagyja-e a jó szerencséje, vagy nem.
Nagyon jó. Hát akkor kedves Zolta, csomagolj, készülődj, csináltas oltásokat. Kubába kellett csomó.
Én egy lottószelvényt is ki fogok vele töltetni. Ott válik el a szaramájtól.
Pontosan. Nagyon örülök, hogy nem nekem kellett kimondanom ezt a szép képet.
Jól van, és mi pedig hallgassunk egy olyan zenét,
eddig még soha. Jó.
Szerintem az jó ötlet. Akkor következzen az a szám, hogy, de ezt most nem mondom ki, inkább elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, hát ha velem tartanak a beszélgető társaim is. Szervusztok, kedves hallgatók, küldjetek egy csillagokat.
Ja igen, üzeneteket már nem küldünk akkor, hogy mit csináljanak.
De küldhetünk üzeneteket.
Én inkább nem küldök.
Szerintem önállóak már a hallgatók. Így én bízom bennük.
Így van.
Jó van, mindenki hozzon még egy hallgatót. Szervusztok, kedves még egy hallgatók.
Hello.
Béke veletek.
Szervusztok.